a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője, Szalai Kristóf, a technikáért pedig Nagy Máté felel. Címszavakban, ami a mai adást illeti, kézilabda, labdarúgás, vízilabda, természetesen délután 4-től nem maradhat el a szokásos nemzeti sportkör sem. Szóval 18 óráig nagyjából ezen a mesdjén haladva várjuk majd a kedves hallgatókat. Rögtön csapjunk is bele a közepébe. 15 óra 1 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban rádiónk főszerkesztőjét. Szigetszer Miklósi lakosként szoktuk apostrofálni, a kézilabdáról van szó, de sajnos most ennél komolyabb a téma, hogy elbohóckodjuk Ballai Attilát. Ugyanis adásunk előtt nem sokkal, hát bombaként robbant az a hír, amit már egyébként most nagyon álszentse akarok lenni, egymás között beszéltük, hogy már itt a hétvégi női BL döntő alkalmával szárnyra kapott, és nem nagyon akartunk hinni akkor a fülünknek, ez ma hivatalossá vált. A férfi válogatottunk nem lesz ott a jövő évi világbajnokságon, ugyanis a szabadkártyát Törökország és Szaúd-Arábia kapta. Az első döbbenet után mi az, amit ehhez hozzá lehet tenni, Attila, szia?
A második döbbenetet. Ezt még nagyon szokni kell. Ez, amikor először hallottam, hogy komolyan felvetődött, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapja a szabad kártyát, akkor körülbelül úgy voltam vele, mintha most direkt gondolkodtam idefelé a stúdióba jövett a hasonlatom, mintha a fizikai Nobel-díj kihirdetése előtt egy-két nappal valaki azt mondaná, hogy én tudom, kis Ubul kapja a melegvíz feltalálásáért. És azt mondanak, hogy jaj, lehetetlen, hát ez lehetetlen. De ha egyre több forrásból hallanak, akkor lassan elhinnéd. Így voltunk vele. Nagyon gyanús volt rögtön az elején, hogy amikor kiderült, hogy sajnos a pályán nem harcoltak ki a magyar válogatott a VB részvétel jogát, mert ők azért nyilván erre az esély megvolt, az lett volna az egyszerű, az egyenes út, ezt elmulasztottuk. Onnantól tudtuk, hogy lesz két szabad kártya, azért kettőm az Egyesült Államok kijutott a VB-re. Amikor kiderült, hogy kettő lesz, akkor is azt mondtuk, hogy biztos, hogy nem fog kettőt Európa kapni. Minden józan sportszakmai mérlegelés szerint kettőt kellene kapni, mert azért a férfi kézben, de meg a női is.
Igen, bocsánat, hogy közbeszólok, Attila, egy dolgot tisztázunk, hogy a szabadkártyák odaítélésénél van-e bármilyen objektív
keretrendszer? Na, ezt akartam nem mondani, semmilyen keretrendszer nincs. Tehát nem tudjuk egész pontosan, hogy ki ítéli oda. Mert most könnyű azt írni, hogy az IHF tanácsa. De az IHF tanácsa az, hogyha úgy adódik, akkor Hassan Mustafa elnök és Amal Khalifa a segítője, zárója mindketten egyiptomiak. Nem tudtuk, hogy mikor születik meg a döntés, tehát nem mondták azt, hogy hétfőn 14 órakor ülnek le ezek vagy azok, és utána sajtótájékoztató keretében kihirdetik, és keretrendszer vagy szempontrendszer végképp nem volt.
Hiszen ha lett volna, akkor mondjuk, hogyha a szabadkártyát úgy ítélik oda, hogy olyan válogatott kapja, aki önerőből nem tud kijutni az aktuális világeseményre, akkor nem is reménykedünk, mert akkor tudjuk, hogy ezeket annak a két országnak tartják fönn, aki valamilyen okból kifolyólag szimpatikus. Ha a szabadkártyát azok kapja, hogy az alapján osztják, mint hogy a németeknek egyszer annak idején kellett szabadkártyát gyorsan elővarázsolni, hogy egy nagy név, aki nem jutott oda, akkor gyorsan legyen, akkor az alapján most bizakodtunk. De azt, hogy senki nem tud semmit.
Akkor nem is szabadkártya volt. Akkor Ausztráliát kizárták a 2015-ös VB-ről, mert kijutott Ausztrália, a németek meg nem jutottak ki, és hát egyrészt ugye 85 milliós kézilabda nemzet, Másrészt Hasszán Musztafa mégis a Berlini Egyetemen tanult annak idején, tehát elég jók a német kapcsolatai. Hát az egész világ megdermedt, hogy Németország nélkül VB-t rendezni. Így aztán az IHF, a Nemzetközi Szövetség kitalálta, hogy bár Ausztrália kiharcolta a részvétel jogát, de az óceániai szövetséget nem ismeri a Nemzetközi Szövetség, ezért Ausztráliát kipenderítették és behozták a németeket. Szóval az aztán tényleg, az inkább wildcard volt a javában, az nagyon vadkártya volt.
Na, addig is, amíg az első döbbenetből a második döbbeneten át a harmadik döbbenetbe eljutunk, hallgassuk meg állandó szakértőnket, Marosán Györgyöt, hogy ő hogy látja ezt az egész kialakult helyzetet, aztán pedig innen folytatjuk Ballai Attilával.
Hát engem sokkolt, de inkább azt mondom, hogy váratlanul ért. Viszont tartottam ettől a döntéstől, mert azt soha nem szeretem, amikor, ugye hát általában a sportban dolgozók nem szeretik azt, amikor nincs kritériuma annak, aminek meg kell felelni. Tehát ugye ennek a szabad kártyának nem volt semmilyen kritérium, mi alapján történik a döntés. Tehát egy szubjektív döntésnek lettünk a kiszolgáltatottjai. Na, ezt nem lett volna szabad engedjük, ezért kellett volna kvalifikáljuk magunkat. Hát ez egy nagyon rossz és hosszú távon sem jó dolog, hogy ez történt velünk, hogy a Törökország és Szaúd-Arábia lett, hogy a sportág népszerűsítése miatt lett ez a döntés, vagy olvastam, ezzel indokolt a szövetség, a Nemzetközi Szövetség. Igen, most így át kell gondolni egy jó pár dolgot.
Sportdiplomáciai szempontból ez mit jelent szerinted Magyarországnak, magyar kézilabdának, vagy éppen Európának?
Európára nagy hatással ez nincsen, Magyarországra van rossz hatása. Hát a sportdiplomáciánk sokszor jelesre vizsgázott, tehát itt most lehet a Final Four rendezést, női Final Four rendezést, vagy akármilyen világversenynek a rendezését, amit kiválóan megoldottunk. Eddig most a sportdiplomácia sem tudta megmenteni a szakmai hiányosságainkat, amik voltak ugye a nem kijutással.
Valóban, ahogy te is mondtad, diplomáciailag rendben van Magyarország. A női kézilabda a négyes döntőket évről évre rendezi. A Győri Audi Etókc rendszeres résztvevője a négyes döntőknek. Azért a Veszprém és a Szeged is férfi fronton képviseli a kézilabda elitjét, a világ legjobb játékosai játszanak ott. Mi kellett volna még szerinted, hogy elég legyen, hogy Magyarország ott legyen ebben a plusz kettőben?
Én szerintem inkább azt kéne vizsgálni, mert még ezt mondom, ez egy szubjektív döntés. Tehát egy szubjektív döntésre, ha az élet más területére gondolunk, akkor is nehéz ráhatással lenni, vagy legalábbis szerintem az öme az embereknek, úgy éljük a mindennapjainkat, hogy próbálunk nem a szubjektív döntések kiszolgáltatottjai lenni, hanem inkább azt kéne vizsgálni, ami a teljesítmény. Tehát amikor a teljesítmény dönti el, hogy kijutsz valahol, vagy nem jutsz ki oda, annak a vizsgálatába, hát én szerintem már bőven belekezdtek, de ugye nem végeztek. Múlt héten azt megtudhattuk. Most szerintem ezt elő kell venni, ezt a kérdést.
Csema Rodriguez jövőjét mennyiben befolyásolja majd ez a végleges döntés? Megéli szerinted ő a következő napokat, heteket, vagy ezzel, hogy nem sikerült kvalifikálni magát a válogatottnak, most már véget ér az ő periódusa is a válogatott élén?
Hát ami az ő megítélése, hogy folytassa a munkát, vagy nem, ugye a szakmai alapokon kell, hogy abszolút legyen a döntés. Na most azt ő nem kvalifikálta a csapatot az ő szakmai munkájával, vezetésével a világbajnokságra. Tehát igazából én azért nem is értettem, hogy ezt miért teszik függővé, hogy lesz-e szabadkártya vagy nem, mert attól az a munka az ugyanolyan, amit ő végzett. Innentől kezdve nem tudom azt sem, hogy ő maradni fog-e vagy nem. Meglátjuk, hogyan döntenek. Én az én érték koordinátámban nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ő folytassa ezt a munkát.
Állandó kézilabda szakértőnket, Marosán Györgyöt hallottuk. Az elmúlt percekben sok minden szóba került, a riporter Szalai Kristóf volt, a stúdióban pedig továbbra is Ballai Attila. Ha onnan indulunk el, kell azt is vizsgáljuk, hogy mi történt a pályán, de erről szerintem már nagyon sokat beszéltünk. A kérdés az, hogy akkor, amikor nincs egységes szempontrendszer, vagy kritérium, vagy bármi, ami alapján dönthet, a sportdiplomáciának, mint olyannak a szerepét kérdőjelezni, egyáltalán megemlíteni, van-e értelme, nincs értelme, mert kizártnak tartom, hogy amit a háttérben meg lehetett tenni, hogy abból sok dolgot, minden dolgot, valamennyi dolgot az illetékes vagy az illetékesek ne tettek volna meg. De egy ilyennél, amikor születik egy olyan döntés, hogy Szaúd-Arábia és Törökország, ami teljesen értem, nem akarom elhinni, hogy ott nagyobb kézilabda lobby legyen, ami nem anyagi értelmű, mert a szaúdiaknál csak ezt az egyet tudom érvként elfogadni. Szóval van-e értelme itt ilyenkor erről beszélni? Mert azért, ha szétnézek mindenféle szurkolói oldalon, most nyilvánvalóan a szurkolónak az a dolga, hogyha kell, akkor hangosan örüljön, meg mi magyarok ilyenek vagyunk most, amikor probléma van, akkor gyakorlatilag rögtön temetünk, de nagyon sokan azt írják, hogy mert nincs is sportdiplomáciánk. Szerintem ez az állítás ebben a formában így nem igaz, illetve ezzel a két szabadkártyával akkor feltenném a kérdést úgy, hogy az osztrákoknak sincs, ahol meg egyébként EHF felnököt adnak.
Igen, tehát aki ezt írja, az írhatja, mert a szurkoló, meg a kommentelő az alanyi jogon nem ért hozzá, és nem ismeri a hátteret, meg az információkat. Amikor a 2024-es olimpiára készülve mindkét olimpiai selejtezőt Magyarország megrendezhette, ott akkor ezek szerint a miénk volt a világon a legjobb sportdiplomácia, mert egyetlen ország mondhatta magáról, hogy két olimpiai férfi, meg női olimpiai selejtezőt is rendez, és akkor két év alatt onnan leromlottunk oda, hogy nincs sportdiplomáciánk. Azzal kétségtől nem tudunk mit kezdeni, hogy Magyarország európai ország. És ahogy mondtad, Ausztria, Svájc, Hollandia lettek volna a fő ellenfeleink, akkor, hogy a sportszakmai döntés születik, de egyéb szempontok alapján is tartottam attól, hogy igen, az Európai Szövetség elnöke osztrák, aki nem mellékes, a Nemzetközi Szövetség alelnöke. A Nemzetközi Szövetség Svájcban található, ezek után, hogyha a svájciak vagányok lennének, akkor szerintem visszamenőleg és hatál néhány komoly gáz- és villanyszámlát benyújtanak a Nemzetközi Szövetségnek, biztos nem fogják ezt megtenni. De innentől kezdve, hogy nem kapott Európa egy kvótát se, ezzel olyan szinten nem lehet mit kezdeni a saját magyar szintünkön, hogy most eszembe jut a 2005-ös férfi VB rendezési jogának odaítélése. Két ország pályázott, természetesen Makkó és Mustafa volt az elnök, ma már az a benyomás az embernek, hogy amióta kézzel, de van ő az elnök.
Ezt akartam mondani, majd őről a térünk ki egy
igen,
kicsit,
sokszor volt már 80 éves, most megint az, de egész pontosan nem tudom, hogy mennyi. De már akkor is messze volt az elnök, amikor a 2005-ös VB-ért Németország és Tunézia kandidált, és Németország beadott egy olyan pályázatot, hogy gyakorlatilag benne volt a mars meghódítása a kézilabda által. Tunézia meg egy ilyen videó mutatott atlétatrikós gyerekeket, akik homályos képen egy terembe futkosnak. Természetesen ez volt a nyertes pályázat, Tunézia nyerte a VB-t. Biztos véletlen egybeesés, hogy azért, mert egyiptomi elnöke van a Nemzetközi Szövetségnek. Tehát Európa térvesztése sajnos kézilabdában is nagyon érezhető.
Viszont ez még mindig egy európai sportág, olyan értelemben, hogy a focinál is mindig vitába szállok mindenkivel, amikor azt mondják, hogy egy világ sportág, igen, de a legjobbak a világról mégis a Real Madridban, a Barcelonában, a Milánban, a Bayern Münchenben, most mondtam tradicionálisan nagy csapatokat, a PSG-ben helyettesítse be mindenki a klub szimpátiájának megfelelőt, akarnak játszani. Én imádom a Boca Juniors River Plate mérkőzések hangulatát, ott is van a bakancs listámon, hogy egyszer elmenjek majd, de a legjobb argentinok egyszer akarják átélni játékosként a Boca River hangulatát, egyébként meg inkább jön, és akár egy Kisvárda mezőköves meccsen is pályára lép bármilyen argentin játékos, mint hogy még egyszer pályára lépen. Most megint érezze benne mindenki a költői túlzást. A kézilabda ilyen szempontból Pepitában ugyanez. Tehát nagyon jó, hogy Bruna de Paula itt játszik a Győrben, most a legfrissebb élményt mondom, és ő brazil, és Brazíliában is tök jó játékosok vannak, vagy Eduard Amorim, aki félig már magyar, annyit játszott korábban a Győrben, és Észak-Macedón férje van, de mégis mégis ide koncentrálódik az egész. Tehát az, hogyha Európa így ilyen látványosan veszít teret Mustafának köszönhetően, vagy nem köszönhetően, az irányvonalnak minden csak nem jó.
Semmiképpen nem jó. A kézilabda már csak azért is európai sportág maradt és marad, mert leginkább létesítményfüggő sportág. Sehol máshol nincs olyan, hogy egy hatosnyi hol teret ki kell rajzolnod, majd 40 méter alá egy másikat, ezt vagy 40x20 méteres pályázod, vagy sehol. Tehát itt azok a cserek, amiket vízilabdában megcsinálunk, hogy legyen 25-ös medence, hogy Afrikában is tudjanak játszani, legyen kisebb a hokipálya, legyen 3x3 elleni kosárlabda, legyen strandröpi, ez nem, ez a kézilabda. Ezért van az, hogy a játszótéren se tudják játszani a gyerekek. 40x20-as pályán lehet játszani, máshol nem. Ezért az európai sportág marad. Most említetted a focit. A futballal pedig úgy vagyok, hogy Európa elsőbsége mellett én Dél-Amerikát nagyon tisztelem és szeretem, ugyanakkor felháborítónak tartom, hogy míg Európából 16 csapat lett ott a 48-as VB-n, Dél-Amerikában 10 csapat játszik körmérkőzést, és a 10-ből 6 eleve ott van, és hogyha a 7 egy kicsit, a 7. észre van, akkor a 7. is. Tehát ott lehet 70%-os az arány, a részvétel arány, itt meg az 51 néhány tagállamból 16 lehet ott. Emellett, hogyha megnézem a futball világbajnokságok történetét, akkor azt látom, hogy van 8 világbajnok. 5 Európából, 3 Dél-Amerikából. Amióta világ a világ, a legjobb 4 közé Európán és Dél-Amerikán kívül 3 szorított be csapat, 1930-ban az Egyesült Államok, de ott akkor alig volt még mezőny. Ugye 2002-ben...
Azt a csalást, azt inkább fel se emlegesd.
De én ott voltam Koreában, ott voltam az olasz meccsen, ott voltam a spanyol meccsen, elmondhatatlan csalás volt. Azt se tudta a játékvezető megindokolni, hogy a spanyolok gólját miért vett el a negyed döntőbe. Nem tudta megindokolni. Majd bejutott legutóbb, ugye Marokkó a négybe, de egyébként csak európai, meg dél-amerikai csapat. Tehát, hogyha nem fogadjuk el ezt realitásként, akkor oda jutunk, hogy ott most a 48-as VB-n az első egy-két körbe néhány meccset nyugodt szívvel úgy engedek el, hogy azt nem is tudom, miközben gyerekkoromban, amikor 16-os VB volt, a szülői figyelmet
már
kiátszva...
Már 48 csapatos világbajnokságban, 48-osat mondta, és hogy nehogy valaki félreértse, azért mondom,
igen, 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 48 csapatos. Miközben gyerekkoromban a szülői figyelmet kiátszva éjszaka lopoztam a tévéhez, hogy megnézek minden meccset, most jól meg leszek nélkül, miközben ez a szakmám.
Hát, hogy mennyire leszel meg jól a következő időszakban, alig ha, mert ugye alaptémánk ez, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapott szabadkártyát a következő férfi kézilabda világbajnokságra. Ladan Matic nem itt született nálunk, de tulajdonképpen elfogadhatjuk, ha nem is félig magyarként, nem tudom hány százalékban magyarként, mindenképpen releváns és aktuális a véleménye, úgyhogy őt is megkérdezte Szalai Kristóf.
Hát őszintén megmondom, számomra ez a nagy meglepetés, de úgy is tudjunk, hogy Hassan Mustafa szövetségi elnök, és tőle minden várható volt, úgyhogy egy oldalon meglepetés, másik oldalon nem is, mert Hassan Mustafa és Hassan Mustafa, úgyhogy ennyi és neve is elég, úgyhogy nem tudom mit mondani más.
Ön hallott valaha is bármit a szaúd-arábiai kézilabdáról? Van olyan klub, ami úgy eszébe jut az embernek, vagy játékos, vagy milyen a kapcsolata a kézilabdával a Szaúd-Arábiának egyáltalán?
Most, ha magam megmondja, hogy hallottam, hogy egy-kettő edző, balkáni edző oda mentek, mint a férfi szövetségi kapitányok voltak, de olyan eredmény biztos, hogy nem értek el, hogy valami világversenyen, hogy mondjuk wow, de nem. Hallottam egy-kettő játékos, aki elmentek oda játszani is, de számomra ez elfogadatlan, de ez a döntés, de mert mondtam, ez a Hassan Mustafa, és csak ő tudja, miért így döntöttek.
Csema Rodrigueznek milyen jövőképet jósol? Folytathatja a munkát?
Hát ez már nem kell tőlem kérdezni, azért létezik a szövetség, és ott volt a megfelelő emberek, akik fognak dönteni az ő jövőjéről, de nem mindenképpen, amit mondtam, hogy nem vagyunk ott, ez a nagy csalódás, és ez a, hogy ahogy játszottunk a szerbekkel, nekem ez kicsit csalódás volt, de ezt kell fogadni, hogy itt vagyunk most, hol vagyunk, nehéz helyzet, most őszintén megmondom, nem is tudom, hogy van esélyünk, hogy esetleg tudunk kvalifikálni magunkat az olimpiára, gondolom minimális esélyünk van, de ez van.
Na, sok mindenről kell beszélnünk. Ladan Maticot hallottuk, hogy ő Csoknyai Istvánnal 2010-ben, jól mondom, ugye vezették a férfi válogatottat. Három dologról beszélünk a legvégé, tehát időrendi sorrendben haladunk, majd hogy az olimpiai esélyeink egy olyan országban, ami minden az olimpia körül forog. Aztán beszélünk Csema jövőjéről, ami bár már ezt sok irányból kiveséztük, de most valamilyen irányba el kell majd dőlnie, mikor dőlhet el, hogyan dőlhet el, de... Szalai Kristóf nem véletlenül kérdezett rá, mi itt összenéztünk és picit mosolyogtunk Ladan Maticon, amikor mondta, hogy nagyjából egy-két balkáni edzőt tud, akik oda mentek Szaúd-Arábiába, de ért értelmezhetetlen, legalábbis azon a szinten, ahol mi követjük a kézilabdát, a szaudi kézilabda. Szóval, hogy igen, mi kínunkba mosolyogtunk, ő szegény Kínában nem nagyon tudott mit mondani. Mit lehet ehhez hozzátenni? Lehet-e bármi?
Hajdú János edzősködött egyébként Szaúd-Arábiában, és ezt a szaudiak nagyon meg is hálálták nekünk. Az érdekes volt, a 2003-as világbajnokságon egy csoportban voltunk, három komoly ellenféllel, plusz Szaúd-Arábiával és Argentínával, és mi hiába vertük meg Szaúd-Arábiát és Argentinát, Szaúdiakat nagyon vertük, fél időben már 10 volt közt, a másik fél időben gyakorlatilag a takarítónő is játszhatott volna nálunk, akkora különbség van a két ország között. De mivel az argentinok pontot szereztek a horvátoktól, meg a, azt hiszem az oroszoktól is, azért úgy nézett, hogy kiesünk. És az utolsó meccs Szaúd-Arábia Argentinát, és Szaúd-Arábia egy góllal megverte Argentinát, így jutottunk tovább a csoportból, így jutottunk olimpiai kvalifikációs helyhez, így lettünk ott a 2004-es olimpián, és lettünk négybe, és akkor mondtuk, hogy ezt a szaudiaknak mi soha nem fogjuk tudni meghálálni. Hát most idén meghálálhatunk, tessék, mert megkapták a szabadkártyát helyettünk. Igen. Egyébként Matkénak persze teljesen igaza van, és nagyon bájos, hogy szerb születésű létére úgy mondja magyarul, hogy nem tudja, hogy mit csináltunk a szerbek.
Szám első, zseniális. Meg többen szám első szemében ránk vonatkozóan, igen. Na, a csalódás, ez is ugye egy központi mondat volt, vagy kifejezés volt. A mondandójában nagy csalódás, hogy nem kaptunk szabadkártyát. Ugye Hassan Mustafát emlegette, hogy nincs magyarázata, csak egy ember. Viszont ugye amikor jött a riporteri kérdés, hogy Csemának mi lehet a jövője, akkor ugye kollégaként nagyon kulturáltan, nem sarkosan, de fogalmazott véleményt, hogy ő azért kis csalódásként élte meg, vagy csalódásként a játékot. Mi lesz Csemának a jövője, aki azért hideget, meleget, de inkább hideget kapott, csak az elmúlt időszak eredményeit nézve. Ugye volt egy elnökségi, jól mondom, elnökségi döntés, ahol érdemben nem született döntés, illetve a szabadkártya sorsától függött ez a döntés. Hogyan tovább?
Ennyire egy direktben nem mondom, hogy a szabadkártya sorsától, de mindenképpen mérlegelés tárgya. Ugye azért Csema elképesztő lendülettel robbant be a magyar kézilabdába, nem csak játékosként annak idején, hanem
igen, már a stábtagként,
aztán kapitányként. Én tényleg azt láttam az elején, hogy a játékosok isszák a szavait, mert olyan meglátásai vannak edzésen, ahogy szoktam mondani, ha azt mondtam volna, hogy menjetek át a tűzön, nem lesz semmi bajtok, átmentek volna rajta.
De és mondtad azért... azt is, hogy az elején.
Az elején. De az eleje az azért sokáig tartott. A 2024-es EB-n ugye Németországban ötödikek lettünk. Minden idők legjobb EB helyezése volt. A tavalyi VB-n Horvátországban a negyed döntőt gyakorlatilag megnyertük Zágrába, nálunk sokkal jobb horvátok ellen, és a végét elrontottuk. Valamennyire Csemára varták, hogy miért üres kapusztunk, ez egy másik történet. De még tavaly is úgy tűnt, hogy ott vagyunk a világ közvetlen élvonalában. Idén az EB-n megrecsentünk, és aztán most ez a szerbek elleni meccs, nyilván az, hogy mi nem jutunk ki a világbajnokságra, a magyar kézilabda tartja magát annyira, van annyira eredményközpontú, hogy azt mondjuk, hogy nekünk ott a helyünk a VB-n.
Nem akarok veled vitázni, és bocs, hogy közbeszólok. Nem az olimpia, tehát az olimpián történtek nem számolhatók ide, vagy számíthatók ide, hogy egy nagyon jó Európa-bajnokság után, ugye az volt a várakozás, hogy ide nekünk az oroszlánt is, és rögtön az első meccsen az egyiptomiak, mármint a 2024-es olimpián az egyiptomiak elleni vereséggel nagyjából eldőlt a csapat sorsa, hogy az az óriási nagy várakozás, vágyakozás, amivel elindult mindenki, az nagyjából ott szerte foszlott. Hiába volt még ott, hogy egyszer-kétszer fölcsönt, hogy ott volt egy norvég meccs, amin keseregtünk, ami egyébként, ha megnyertük volna, sem osztott, szorzott volna sajnos az egymás eredmények miatt. De én talán már onnan indítom egy picit, hogy a nagy felfokozott várakozás után az a tizedik hely, az... és nem KK-n akarok csomót keresni, de az csalódást keltő volt az előzmények függvényében. Aztán utána ugye ezzel a VB-vel, amit mondasz, ezt mindent ki lehetett volna törölni, de én nálam a kettő egymásra rakódik, szorzódik, összeadódik?
Elfogadom, amit mondasz, mert az egyiptom elleni meccs az olimpián az nekem is egy ilyen komoly recs volt. Azt hittem, hogy én nem mondtam, hogy azt nekünk megkeverni Egyiptomot, mert azért VB-n is végzett hát, előttünk Egyiptom.
Mint ahogy a szerb válogatott is egy jó csapat, tehát itt a szerkesztőségben is volt, egymás között beszélgettünk róla, kulturált mederben vita, hogy ez a szerb csapat egy jó csapat, és ez ellen a szerb csapat ellen, hogy most ha egy góllal kikapsz oda összevesztésbe, akkor éppen kikapsz. Ebbe bele lehet menni, hogy most mennyire jó vagy mennyire nem jó az Egyiptom is, tehát hogy nem korlátolt képességű, vagy mondjuk nem egy szaudi szintű csapat ellen történt meg az, ami után most erről beszélgetünk.
Nekem ami akkor fájt, az első fél időben döbbenten tapasztaltam, hogy először éreztem azt, hogy fegyver nélkül megyünk a csatába. Tehát nem derült ki, hogy mit szeretnénk csinálni, és az se derült ki, hogy amit szeretnénk, abba hiszünk-e, és nem azt láttam eddig én ettől a csapattól. De akkor még azt hittem, hogy ez egy ilyen egyszeri baleset, aztán valóban, ahogy mondott, tehát az idejében is voltak gondjaink. Persze döbbenetes balszerencseként is lehet írni, hogy Izlandtól egy góllal kaptunk ki. Az izlandi kapus azon a meccsen 17-et védett.
Igen, 17-et. Legjobbját, igen.
A következő meccsen védett 5-öt. Azt se tudta, hogy hol a labda meg a kapu. Hogyha a kettőt felcserjük, akkor simán ott vagyunk megint a legjobb 8-ban. Sajnos ilyen játék a kézabda, de ettől még én is azt mondom, hogy a 2015-ös VB-ről maradtunk le legutóbb, a szlovének ellen oda-visszavágót veszítettünk, Nocsai Lajos volt a szövetségkapitány, utána nem ő volt a szövetségkapitány. Előtte, amikor Hajdú János egymás után, ő kétszer maradhatott le egy EB-ről meg egy VB-ről, mind a kétszer egy-egy gólon múlott Svájc vagy Norvégia ellen, de a második után automatikus volt, hogy nagyon jó vagy, nagyon jó edző vagy, nagyon szereted a csapatot, csapat is téged, de... Nem tudom, hogy mi lesz a döntés most.
Mikor születhet döntés, Attila, arról van-e bármilyen információ, ami publikus?
Igen, 15-én hétfőn 10 órakor találkozik az elnökség, hogy ez most tud-e hivatalos elnökség ülés lenni, vagy egy informális találkozó lesz, és egy beszélgetés arról, hogy na mi legyen.
Ez azt jelenti, hogy ez jövő hét hétfőn.
Ez jövő hét hétfőn. És ahogy mondtad te is, meg ahogy mondja Gyuri is, az, hogy nem kaptunk szabadkártyát, az természetesen nem... minősíti visszamenőleges hatállal a kapitány teljesítményt. Ha kaptunk volna, attól nem lett volna jobb a játékunk a szerbekkel.
Mint ahogy igen, azon sem lehet vitatkozni, mert hogy megint csak egy picit ugye böngészgettem itt az általános vélekedéseket. Ugye a magyar az egy olyan, aki gyorsan felejtett. Azt is mindenki elfelejti, vagy nagyon sokan, hogy az volt 3 világbajnokság, amikor ott volt a legjobb 8 között a csapat, Európa bajnokságon, amit említettél. Ez mind a közelmúlt, az elmúlt 5-6 év eredmény sora, nem az elmúlt 50 évből szemezgettünk. Ettől függetlenül nem véletlenül beszélünk a folyamatról, hogy nem jó. Olimpia fölmerült itt, Vladan Matic. Ennyire már azért magyar lett, szerb születésűként magyar lett, hogy pontosan tudja, hogy ebben az országban minden e körül forog. Nos, most egy óriási szansz elszállt, de a helyzet talán, és most egy picit hadd legyek szurkoló, méghozzá bizakodó szurkoló, hogy a helyzet talán annyira nem reménytelen, mint ahogy Matke megfogalmazta, hogy nagyjából el is szálltak az esélyeink az olimpiát.
Persze nem szálltak el. Az olimpián 12 csapat van férfi kézzabdában. 6 közvetlenül jutnak ki, hát illetve a rendező az nem is kijut, hanem ott van, a világbajnok és mellette 4 kontinens bajnok. A további 6 az olimpiai selejtezőről jut ki. Az olimpiai selejtezőn 12 csapat vesz részt, nekünk az egyetlen esélyünk, ha nem az egyetlen, ha megnyerjük az Európa bajnokságot, akkor kín vagyunk, de...
Igen, mondjuk
de úgy, nekünk akkor az esély, mint hogy házigazdák leszünk igen. Az olimpián. Igen. Tehát nekünk az egyetlen esélyünk, hogy az olimpiai selejtezőre odérjünk a 12 csapatba. Na most. A világbajnokság másodiktól 7. helyezettjéig eleve ott van az olimpiai selejtezőn, tehát elvisz 6 helyet, mi már ide nem számíthatjuk magunkat semmiképpen sem.
Viszont úgy, pont hogy... ez a pozitívuma, hogy mivel onnan sokan elviszik a helyet.
És azok európaiak lesznek, ezért a jövő évi Európa bajnokságon még lesz 2 kiadó kvóta az olimpiai selejtezőre. Tehát nem az olimpiai részvételre közvetlenül, hanem az olimpiai selejtezőre 2 kiadó kvóta, és ezt az a 2 csapat kapja meg, amelyik a legelőkelőbb helyen végez azok között, akiknek még nincsen selejtezős helyük. Tehát, ha mondjuk, hogy a hallgatók is pontosan értsék, ha mondjuk a világbajnokság más 6.-7. helyezettje lesz egyben az EB második és 7. helyezettje is, akkor az EB-ről a 8. meg a 9. is megkapja még az olimpiai selejtezős kvótát. Tehát azt végképp nem mondhatjuk most, hogy semmi esély nincsen. Annyit mondhatunk, hogy nagyon nehéz lesz, mert legalább 4-5 olyan csapat lesz a 2028. januári EB-n, amelyiknek még nincsen selejtezős kvótája, de nagyon erős, és az a 4-5 az bele fog dögleni abba, hogy megszerezze ott ezt.
Ezt helyileg hol? Ezt tudjuk már 2028. januárjában? Ne kérdezzek hülyeséget.
De Skandináviában, csak most azon, hát hogy két országban rendez. Igen, igen.
Mi meglepő módon éjszakra kell hozzáutazni. Nos, hát akkor röviden összefoglalva, hogy miről is beszélgettünk az elmúlt fél órában, adásunk előtt nem sokkal bombaként robbant a hír számunkra a negatív előjellel, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapta a férfi kézilabda világbajnokságra, 2027. januári férfi világbajnokságra a 2 szabadkártyás kvótát, lehetőséget, ez a 2 csapat indulhat. A magyar együttes nem lesz ott, ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni a stúdióban Ballai Attilával, megszólalt még állandó szakértőnk Marosán György, illetve a korábbi szövetségi kapitány Vladan Matic, és természetesen próbáltuk kisirabizálni, hogy mi lehet Csema sorsa, ami a folytatást illeti, illetve hogyan juthat ki a csapat majd a következő olimpiára. És közben jön az információ, hogy nem északon, hanem délen fogunk Európa-bajnokságon szerepelni. Attila, egy mezei fekete pontot bevéstem neked. Portugália, Spanyolország és Svájc ad otthont tényleg, ennek az ilyen Jézusom. Nagyon összér megoldású, hiszen a portugál és a spanyol mellett a rokon, illetve a szomszéd nép Svájc jogos, simán rendezhet jogos, egyébként EB-t velük. Ez szintén egyébként mutatja sajnos folyamatként azt, hogy az irányvonal, ugye most a következő női EB is 5 különböző ország, 5 különböző városa, tehát sőt több is, mint 5 városa ad otthont. Ez is megérne egy misét, hogy miért nem egy helyszínen és miért tagozódik ez így szét. Ennyire, de nem a mostani beszélgetésünkben. Attila, köszönöm, hogy befáradtál, és beszélhettünk erről. Szerintem a következő napok, hetek témája, sláger témája kézilabdás körökben még biztosan ez lesz majd. Hogyha az órára pillantok, azt látom, hogy 15 óra 29 perc a pontos idő. A rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Újabb gazdasági megszorításokat vezet be Oroszországgal szemben az EU. Változékony idő lesz. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. Sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Végvári Vince, a Barcelonét a magyar válogatott légiósa. A 22 éves játékosnak a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűs ujja. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Helyre kell állítani az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése. A Mi Hazánk támogatja a hivatal megszüntetését, ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz pedig arra szólította fel a kormányfőt, hogy a szuverenitás védelmi harcban nyilatkozzon arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágításakor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy Lázár János minisztersége idején még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi Dunahíd beruházásának költségvetését, és a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehetett fel, csaknem 94 milliárd forintot ki is fizettek. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádióban azt mondta, sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, amelynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ami feszültséget okozott. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a múlt héten azt mondta, a közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A tiszaújvárosi üzembaleset minden sérültje elhagyhatta a kórházat, ketten pedig már ismét munkába álltak. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én történt robbanás. Egy ember meghalt, többen megsérültek.
Közlekedés.
Korábban egy kis busz és egy kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc a pontos idő, ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Kézilabdát követően labdarúgás a folytatásban Szabó Bence folytatja vendégével.
A stúdióban a vendégünk Csenterics Adrián, a spanyol Merida kapusa, aki korábban ugye az MTK együttesében nevelkedett és pályára is lépett az NB1-es csapatban. Most viszont a legújabb hír veled kapcsolatban, hogy ugye leigazolt véglegesen a Merida téged, és ugye az elmúlt egy évedet azt Spanyolországba töltötted ezáltal. Milyen újra itthon lenni? Hogy érzed magad? Mert ugye most is beszéltük így még a stúdió beszélgetés előtt, hogy ezért ilyen hosszú szüneted régen volt már, vagy egyáltalán nem volt, amióta focizol?
Igen, az biztos, hogy most ezzel az 5 héttel, amit nyári szünetnek kaptam, ez nekem is szokatlan, ezért itthon ugye 3 hét volt a megszokott. Jó itthon lenni, nyilván egy hosszú szezon, hosszú egy év után, ugye télen azért volt lehetőségem itthon lenni, de az elég szűkös pihenő volt, nyilván leginkább a karácsonnyal telt, úgyhogy jó itthon lenni, nyilván a szünetnek is örülök, de hát persze bármikor készen állok a bevetésre, amikor szükség van rám, de nyilván jól esik a kis pihenés itthon.
Ez a hír, amit az előbbiekben említettem, hogy az MTK-ból távozol, és a Meridánál folytatod a karrieredet, ugye egy év kölcsön után. Ezek szerint mind azok a tervek, amik voltak számodra egy évvel ezelőtt, azok teljesülhettek a spanyol harmadosztályú csapatodnál?
Igen, én úgy érzem, hogy egyénileg ez egy nagyon jól sikerült év volt, és rengeteget tanultam, rengeteget fejlődtem. Igazából nem tudtam, hogy mire számít, csak amikor tavaly nyáron ugye meghoztam azt a döntést, hogy kiigazolok, olyan szempontból, hogy nyilván ismeretlen volt számomra a test közelből egy spanyol harmadosztály, de nagyon pozitívak voltak a tapasztalataim, és rengeteget adott ez az egy év nyilván az, hogy 36 meccset le tudtam védeni, és igazából alapemberre tudtam lenni a csapatnak, és én is éreztem magamon hétre-hétre a fejlődést, meg az az érzés, hogy hétre-hétre védtem, az tényleg rengeteget adott meg, meg egy nagyon profi közegbe kerültem, rengeteget foglalkoztak velem, meg fejlesztettek, úgyhogy igazából egy olyan helyre kerültem, amire vágytam mindig is.
Ez a spanyol harmadosztályú klub, ugye ez úgy jött az életedbe, hogy volt egy olyan ember, aki téged megfigyelt, ugye a Brentford dal a Merida egy tulajdonosi körben van, és ugye a Brentfordnak van egy magyar szakember, aki ott dolgozik, ugye Balogh Tamás személyében. Tavaly arról beszéltünk, hogy ő volt az, aki neki segítségével is létrejöhetett ez a történet, és nyilván ez egy olyan fajta utat is fel tud majd a jövőben előtted vázolni, hogy adott esetben a Brentfordhoz, vagy beszélgettünk róla, hogy egy portugál klubhoz is oda tudsz kerülni. Na de még erről a szezonról. Egy olyan klubhoz kerültél, aminek a játékos kerete kicserélődött, ezt te is említetted. Szerinted melyik út a könnyebb vagy a nehezebb, hogy amikor egy csapatnak a játékos kerete nem annyira mozog, és úgy érkezel oda egy újonc játékosként, ráadásul egy olyan országba, ahol eddig még nem voltál, vagy egy olyan klubhoz, ami gyakorlatilag, mint a Merida, hogy azért, ha jól emlékszem, még amikor oda kerültek, akkor 16 játékos volt talán a klubnak a keretében.
De lehetséges, igen, ugye én a felkészülés első napjától ott tudtam lenni, és nem voltunk sokan, de igen, most, hogy mondod, egyébként lehet, hogy az én szempontomból ez egy könnyebb kezdés volt, hiszen oda mentem az első nap, és tényleg az volt bennem, hogy hát én senkit nem ismerek igazából, se edzőt.
De ők se.
Igen, és ők se. Se edzőt, se játékost, de aztán így leesett nekem is, hogy ők se ismerik egymást, nem csak, hogy engem. Tehát tényleg öt játékos volt az előttem lévő évben a csapatban, aki aztán azon a nyáron, amikor én érkeztem, akkor ott volt. Tehát ebből a szempontból szerintem beilleszkedésként nekem ez egy könnyebb dolog volt, mint hogyha egy, mondjuk azt, hogy egy kész 20 fős keretbe, akiben mondjuk egy-két ember max kiserélődött volna, az tényleg egy nehezebb dolog lett volna. Biztos, hogy egyébként annak is meglettek volna így az előnyei, de nyilván így alakult, ehhez kellett alkalmazkodnom, és nyilván én azt érzem, hogy sikerült.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a beilleszkedés jól ment. A spanyol nyelvvel mennyire barátkoztál meg ez alatt az egy év alatt?
Hát én nagyon szerencsés voltam, mert én a gimnáziumban nekem volt egy nyelvi évem, ahol tehát az angol után egy következő idegen nyelvet tudtunk tanulni, és lehetett választani ugye a német, a francia, meg hát ugye a spanyol közül, és én a legnagyobb szerencsémre a spanyolt választottam. Tehát volt egy alap szint, amit tudtam, de nyilván ahhoz, hogy aztán kimentem, és a spanyol anyanyelvi szinten, ahogy ők egymással darálták a nyelvet, tehát ezt nem nagyon értettem, tehát ott az elején azért nehéz volt, meg a legnehezebb azért a pályán való kommunikáció volt, mert most az, hogy az ember bemegy egy étterembe, egyébként az egyik első, amit megtanul, hogy hogyan rendeljen egy pincértől, meg arra, hogyha még nem is tudja, rá tud googlizni, most arra, hogy a pályán hogy kommunikálsz a védőkkel, vagy éppen a társakkal, azt ugye nem, arra nem tudsz rákeresni.
Ez nagyon más, mint Magyarországon, mármint ezek a vezényszavak?
Szerintem minden országon, minden nyelven vannak olyan szavak, amiket nem gondolna az ember, hogy használnak, de mégis használnak. Tehát nyilván ugye az MTK-ban is az volt, hogy angolul kellett irányítanom a csapattársaimat, és ott is azért voltak, amikor felkerültem az első csapathoz, azért a idősebb kapustársaimtól, meg a csapattársaimtól is figyeltem, hogy miket mondanak, mink azok a szavak, és most is ez így volt, meg nyilván volt az, hogy szimplán csak éppen nem tudom, valamilyen edzésgyakorlatba pihentem, és a kapusedzőm mellettem volt, és akkor kérdezgettem, hogy akkor mit mondanak, hogy mondanak, vagy éppen ez mit jelent, az mit jelent. De az év végére, meg már azt is mondom, hogy pár hónappal később már tök komfortosan tudtam beszélgetni, meg azt mondom, hogy talán az fontosabb, hogy azért majdnem mindent most már így évvégére is, de hogy megértek. Meg hát nyilván ezt azért a csapattársaim, meg az ottaniak nagyon nagyra értékelik, hogy tudok spanyolul, meg nem magától értetődő, nyilván, hogy egy magyar kapus kijön, és azért már az első hetekben tud valamit beszélni, tehát pont azt hiszem a harmadik, negyedik héten volt egy ilyen bemutatásom, ahol spanyolul kellett válaszolnom az interjúnak a kérdéseire, és úgy, ahogy ment, és arra nagyon büszke voltam, de mondom, volt ez a szerencsém, hogy előtte már tanultam spanyolul.
Hát igen, ez akkor mindenképpen pozitívan alakult a számodra. A beilleszkedés a spanyol futballba az hogy ment? Tehát egy kapusnak mennyiben más a dolga, mint mondjuk Magyarországon?
Más, de szerintem ez nem csak az országnak a futballkultúrájától függ, nyilván attól is, hogy mit kérnek az adott edzők. Most nyilván a Merida, tehát a mi csapatunk nem az a csapat, aki az ötösen belül is még tudom, 20-at fog passzolni, és úgy hozza ki a labdát, de természetesen azért hangsúlyos a lábbal való játék.
Hangsúlyosabb, mint mondjuk Magyarországon az MTK-nál volt?
Ez egy nehéz kérdés, de az MTK-hoz azt mondanám, hogy hasonló, inkább olyan elemek vannak, hogy amit én megszoktam, hogy esetleg gyorsan forgassam a játékot, ők sokszor azt akarják, hogy tartsuk egy oldalon a labdát, mert mondjuk azon az oldalon vannak a csapattársaim. Ez egy példa a sok közül. Inkább azt mondanám, hogy olyan játékelemek voltak, vagy a lábbal való játékomban olyan dolgok, amikre addig nem kellett figyelnem, vagy nem volt hangsúlyos, és ott fontosnak tartották, vagy a csapat taktikához, vagy a csapat játékhoz kellett alkalmazkodnom, de nyilván azt gondolom, hogy ha most nem tudom, Németországba, vagy Angliába, vagy bármilyen más országba mentem volna, ott is lettek volna hasonló dolgok. Nyilván a kapus stílus, vagy az a kapus filozófia, amit akár az én kapus edzőm, aki ugyanúgy spanyol, mint az edzőstáb többi tagja, megkövetelt tőlem, ott is kellett alkalmazkodni.
36 meccset játszottál, ahogy te is említetted, és volt 10 kapott gól nélküli mérkőzésed, ami így önmagában nem néz ki annyira rosszul. Amikor beszélgettünk még egy évvel ezelőtt, akkor azt mondtad, hogy az a célod, hogy kezdőkapus legyél ott, és ez ugye sikerült is. Mennyire volt ez magától értetődő már az idény elejétől? Nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy te is mondtad, hogy azért te érkeztél az egyik legkorábban, hogyha az újakat vesszük, de akkor egyértelmű volt ez a helyzet, hogy te véded végig az évet.
Hát igen, amikor ugye kikerültem, akkor ugye az első naptól kezdve én voltam, meg egy fiatal kapustársam, akit alacsonyabb osztályból igazoltak, és igazából a harmadik számú pozíciót szánták neki, ugye a másik csapatban tudott védeni, meg ott edzett ugye velünk folyamatosan, és ugye egy éve az volt a koncepció, hogy kijövök, megnéznek, és annak függvényében igazolnak kapus, hogy én az első 2-3 hétben a felkészülésen, hogy teljesítek az edzéseken, az edzőmeccseken. És akkor ugye két lehetőség volt, amit akkor is már elmondtak nekem, hogy vagy igazolnak egy első számú kapust elém, akitől most mindenképp tapasztalt kapust szerettek volna, de vagy egy olyan első számú kapust igazolnak elém, akitől én tudok tanulni, meg tud engem segíteni az én fejlődésemet is, és hogyha vele bármi van, vagy esetleg nekem is megadták volna egy olyan helyzetben a lehetőséget, akkor tudok én is védeni. Vagy igazolnak egy olyan tapasztaltabb, idősebb kapus mellém, nyilván mindenképp spanyolt akartak, aki inkább mellém érkezik, mint elém, és hogyha velem bármi lenne, akkor ő is a tapasztalatából adódóan meg tudja oldani a feladatát, de akkor inkább engem építenének, és nyilván hála Istennek, ugye a második igazolódott be, tehát egy olyan kapust igazoltak, akit egyébként ezt el is mondták, amikor őt leigazolták, hogy itt most a jelenállás szerint ugye a bajnokság elején a másik szemkapusként képzelnek el, és nyilván rajtam múlik, hogy azt a bizalmat, amit az elején megkaptam, azt hogy használom ki, és nyilván így utólag visszagondolva sikerült, meg...
És mennyire voltál biztos magadba?
Amikor elkezdtük a bajnokságot, én hittem magamban, még én bíztam a képességeimbe, nyilván ezért is mentem ki, mert bíztam magamba, és tudtam, hogy ez egy olyan kihívás, amit meg tudok ugrani, és nem annyira mély víz ahhoz, hogy én ebbe a vízbe megfulladjak. Nyilván voltak nehéz pillanatok, tehát amikor például 4 meccset kikaptunk Zsinórban, akkor nyilván nem hazudok meg, fordul az ember fejébe, hogy akkor lehet, hogy most kiveszik. Még akkor is, hogyha én nem éreztem azt, hogy miattam lett volna ez a 4 vereség egymás után, de ismerjük a foci világot, hogy egy ilyen esetben előfordulhat az könnyen, hogy kiveszik a kapust. Szerencsére ez nyilván nem történt meg akkor is, amikor nehezebb pillanatban volt a csapat, még ha azt mondanám, hogy az én teljesítményemre nem is volt panasz, akkor is fontos volt az, hogy a szakmai stáb, a vezetőedző, meg a kapusedző hangsúlyozta, hogy bíznak bennem, és az én teljesítményemmel elégedettek. Nyilván volt akkor is, mint minden meccsen, fejlesztendő dolog, amiben fejlődhettem volna, vagy csinálhattam volna jobban, de mindvégig éreztem ezt a bizalmat, és ahogy teltek múltak a meccsek, nyilván én is belerázódtam az ottani körforgásba, a ritmusba, egyre jobban bíztam magamba, és egyre jobban éreztem azt, hogy jó teljesítményeket tudok nyújtani, de nyilván kellett ez idő. Tehát azt mondjam, ez az 5-10 meccs körüli időszak volt az, amikor azt éreztem, hogy nem csak, hogy nem veszek el, hanem nyilván az elején az fő szempont volt, hogy igazából én észrevétlenül lehozzam, hogyha esetleg nem tudok hozzátenni, de ott már azt éreztem, hogy hozzá tudok tenni a csapat sikeréhez, és utána jöttek jó meccseim, jött, amikor tudtam extrát nyújtani, meg talán én ezt a, erre a 36 meccsre azt mondanám, hogy a legfontosabb az volt, hogy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtottam. Tehát nem ingadozott a teljesítményem. Nyilván én azt gondolom, hogy ennek is volt köszönhető az, hogy egymás után 36 mérkőzést le tudtam hozni.
Hol volt ennek szerinted a csúcspontja? Mert ugye beszélgettünk még arról tavaly is, hogy nyilván egy Real Madrid elleni mérkőzés kifejezetten válsz, mert ugye a Real Madridnak a másik számú csapata az ebben az osztályban szerepelt, ahol te is, de ugye itt beszélgettünk arról is már még korábban, hogy azért nem a Real volt ennek a csoportnak a legerősebb együttese, de azért gondolom ellenük pályára lépni az különleges volt.
Természetesen, tehát talán ezt tavaly is beszéltük, hogy attól függetlenül, hogy másik csapat a Real Madridnak, nyilván ugyanaz a mez, ugyanaz a... Tehát akkor például az első meccsen ugye még az Arbeloa volt a vezetőedzője a Real Madrid másik csapatának, meg egyébként csomó olyan játékos ellen játszottunk, akik már az első csapatban is nem csak debütáltak, de egy sok fontos mérkőzést játszottak. Tehát a második meccsünket, a januári meccs után pár héttel játszottak a Manchester City ellen a BL-be, és volt olyan játékos, aki ellenünk, és a Manchester City ellen is kezdő volt.
Ki ennek, volt ez?
Hát ez a Pitács, talán ez a jobb szélső támadó, de tényleg több ilyen játékos is volt.
És akkor így kapkodtad a fejedet, vagy ilyenkor nem foglalkozol
ezzel? Őszinte leszek, hogy én ezt akkor így nem tudtam, vagy így amikor néztem a City meccset, akkor nem volt ez így a fejemben, nekem egy ismerősem tudta ezt eszembe, és akkor megnéztem, és akkor tényleg akkor ez játszott ellenünk, de hogy annyira így nem voltam ezektől az ilyen statisztikáktól, vagy ilyen tényektől elragadtatva. Tehát nyilván nagy dolog volt a Real Madrid ellen játszani. Egyébként, igen, ahogy említettette is, nem ők voltak szerintem a legerősebb csapat, és szerintem még második csapatok közül is voltak, akik nehezebb ellenfelek voltak rajtuk kívül. De igen, azért az Alfredo Di Stefano stadionban, ahol ugye emlékszem, hogy a Covid idején még BL meccseket is játszottak, tehát varázslatos volt játszani. Meg tényleg ebben a bajnokságban ugye volt szerintem 4-5 másik számú csapat, tényleg a Celta Vigo-nak a másik csapata, ugye az Athletic Bilbao-nak volt még szerintem egy nagyon erős másik csapata, és nem, szerintem a tabellán elfoglalt helyük nem tükrözi az ő, hogy, tehát úgy fogalmaznék, hogy a csapatuknak a sokoldalúságát, mert most például a Real Madrid ugye ilyen nappal csak a labdát hozta ki, és mi is szerint az idegenbeli meccsen ugye abból tudtunk, például a gólunkat abból szereztük, hogy letámadtuk őket, de például az Athletic Bilbao ugye direkt játékban is nagyon erős volt, de kispasszos játékban is, tehát én talán azt mondanám, hogy a másik csapatok közül ők voltak talán a legnehezebb ellenfél, de tényleg, tehát nagyon, nagyon sokféle csapattal találkoztunk, és igen, a Tenerife, aki megnyerte a bajnokságot, ők kimagaslottak hatékonyság szempontjából, még hogyha nem voltak olyan, nem tudom, taktikai zsenik, vagy inkább azt mondanám, hogy ők ilyen egyéni kvalitásból, meg tapasztalatból, tehát rengeteg olyan játékosuk van, akiknek a spanyol első osztályban is vannak tényleg nem csak meccsei, hanem szezonjaik. Úgyhogy itt tényleg mindenféle tapasztalatot tudott ott szerezni az ember.
Neked melyik volt a legjobb meccset szerinted, amit tudsz egyet kiemelni, visszaemlékezni egyre?
Szerencsés helyzet vagyok, hogy ne több van a fejemben. Nemrég említetted így talán így a fordulópontot. A fordulópontnak én az elején azt a 10. fordulót a Guadalajara elleni idegenbeli meccset említeném, hogy nyertünk 2-0-ra, és azt érzem, hogy ott nagyon sokat tudtam hozzátenni a győzelemhez. Az volt egy ilyen szempontból a fordulópont, hogy az volt az első meccs, amikor azt érzem, hogy extrát tudtam nyújtani, és hozzá tudtam tenni a teljesítményhez, de tényleg, tehát azért nyilván mind a kettő Real Madrid elleni meccsen én azt érzem, hogy kivettem például, ha már így róluk beszéltünk a részemet, de egyébként volt sok olyan meccs is, mondjuk egy otthoni Talavera elleni 0-0-ás meccsre emlékszem, amikor azt az egy pontot is nagyon, nagyon meg kellett érte küzdenünk, és ott is sokat tudtam hozzátenni. Az utolsó meccs, amin én védtem, ott is sokat tettem hozzá, de például kikaptunk 2-0-ra. Tehát nagyon-nagyon sokféle meccs volt, amikor én azt érzem, hogy hozzátettem. Sajnos volt, amikor ez az eredménye nem párosult, de egy olyat, ami így kiemelkedett, így torony magasra nem tudnék mondani. Én ezt így a pozitív oldalról érzékelem, hogy szerencsére több is volt, amit azért is szép emlék.
Hát ugye a csapat a 10. helyen végzett, és ugye te említetted, hogy magaddal kapcsolatban olyan szinten azért elégedett lehetsz, hogy stabil teljesítmény nyújtottál. A csapatnál mennyire voltak elégedettek ezzel a teljesítménnyel? Bármint nem veled feltétlen, hanem a 10. helyen.
Én mindvégig azt éreztem a szezon során, hogy a playoff helyezés az a csapatban benne van, és tényleg akik végül egyébként playoffban végeztek, a legtöbbiket egyébként meg is tudtuk verni legalább egy meccsen, vagy volt olyan, akitől például nem kaptunk ki, de Én azt érzem, hogy a szezon végével mindenkiben egy kicsit ilyen egy hiányérzet volt. Nyilván a helyezést illetően is, mert én nem gondolom, hogy a tizedik hely tükrözi azt, hogy ebben a csapatban mi volt. Most milyen jól mutatja azt, hogy az ötödik helyzet ugye Real Madrid B-nek volt 58 pontja, és ugyanennyi pontja lett a hatodiknak, meg a hetediknek is. Tehát tényleg egy sűrű mezőny volt, de én azt érzem, hogy azért ettől függetlenül, hogy tizedikek lettünk, nem volt ez egy olyan rossz szezon a körülményeket tekintve, de azért szerintem mindenki azt érezte, hogy volt ennél több, és a vezetők is, meg az edzőstáb is azért ezt kommunikálta felénk, hogy nyilván, hogy akik maradnak, azért jövőre ennél több kell, és egy jobb eredményt szeretnénk elérni, egyébként a playoffot azt reális célnak gondolnám, úgyhogy mindenkiben volt azért egy ilyen elégedetlenség csapatszinten.
Ezzel együtt, ugye veled, akkor mondhatjuk, hogy elégedett volt a klub, hiszen kivásárolt az MTK együttesétől. Mi az, amit tudni kell a jövővel kapcsolatban, tehát maradsz ezen a gruppon belül, a Meridában folytatod, valószínűleg akkor a pályafutásodat mondhatjuk így.
Igen, ugye az opciós jogokat felhasználták és kivásároltak engem. Nyilván sok újdonságot, vagy sok olyan hatalmas hírt nem tudok egyelőre mondani. Meridában fogom folytatni, és ezt a következő szezont ezt mindenképp ott fogom végigvinni, most a jelenállás szerint. De ahogy mondtad, igen, ezen a csoporton belül, tehát nagyon sokszor volt az, hogy egyébként a Brentfordtól jöttek ki hozzánk akár edzést nézni, akár mérkőzéseket, több olyan mérkőzés is volt, ahol kim voltak a Brentfordiak. Úgyhogy érezhető, hogy ők szemmel, figyelemmel tartják ezt a csapatot, meg a játékosokat, meg a fejlődést. Egyébként nagyon sok olyan, tehát az edzésmunkát, a periodizációt nagyon sokban segítik, tehát ezt így nyilván így az edzőktől visszajut hozzánk, hogy nagyon sok dolgot implikálnak a londoni edzésmunkából, de ami engem illet, igen, tehát a Merida kivásárolt, most nyilván ugye a Merida játékosa vagyok, tehát nem a Brentfordnál van nyilván a szerződésem, hanem én a Meridával vagyok leszerződve, ők vásároltak ki engem, és most jelenleg szerint ugye ott folytatom a pályafutásom.
Én több olyan kommentet is láttam, meg figyelgettem így az MTK szurkolók reakcióját az átigazolásodra, hogy azért most az MTK-nál a kapus helyzet az kicsit meggyengült, és azért szomorúak, hogy te elkerültél. Ezt te miként éled meg így saját nevelésű játékosként? Mert ugye talán mondhatjuk, hogy éveken keresztül azért az MTK-nál ez a kapus poszt az nagyon erős volt, és lehetett volna előtted egy ilyen lehetőség. Ezt nem tudom, hogy bánod-e így utólag, vagy hogyan állsz ez a dologhoz.
Bánni egyáltalán nem bánom azt, hogy így döntöttem tavaly nyáron, és én azt gondolom, hogy a jó döntést hoztam a karrierem szempontjából. Természetesen jól esik, tehát nyilván hozzám is visszajutottak ezek a gondolatok, meg különböző ismerőseim mi is megkerestek így. Nyilván én abban hiszek, hogy minden okkal történik, és tavaly nyáron is ugye nem volt bennem az a nyári szünetben például, hogy akkor én most csapatot szeretnék váltani mindenképpen. Ez így alakult, én akkor azt gondoltam, hogy ez egy jó döntés, én azt gondolom, hogy utólag is kiderült, hogy ez egy jó döntés volt, és nem bántam meg semmit ez alatt az út alatt. Természetesen az MTK-nak sok sikert kívánok, meg köszönök mindent, amit velem kapcsolatban tettek, és ez tényleg ugye 8 évet voltam a klub kötelékébe. Sok mindent tanultam, mondhatni talán, hogy felnőtté is váltam ez alatt az időszak alatt, ugye 13 éves koromba kerültem az MTK-hoz, de mindenkinek megvan a saját útja, az én utam most a Meridába vezetett az MTK-ból, és mondom, tényleg a legjobbakat kívánom az MTK-nak.
Csentevics Adrián, köszönöm szépen, hogy eljött, első vendégünk voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Celebrating and we waving all our rights.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc, a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kezdődik a Nemzeti Sportkör, a stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csisztu Zsuzsát, Bitman Emilt és Bobori Balást. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. És hát rögtön csapjunk is bele, mert hogy adásunk előtt nem sokkal robbant bombaként a hír, miszerint a magyar férfi kézilabda válogatott nem lesz ott a 2027 januári világbajnokságon, ami a 2028-as Los Angeles-i olimpia miatt egy fontos állomás lett volna. Azt, hogy nem leszünk ott a VB-n, és hogy a, vagyis hogy a pályán nem harcolta ki a társaság, hogy ott lesz a világbajnokságon, ezt már régebb óta tudjuk. Ma viszont kiderült, hogy a kettő darab szabad kártyát, amit a Nemzetközi Szövetség oszt, egyelőre nem teszek hozzá egyéb kommentárt, azt Törökország és Szaúd-Arábia kapta.
Emelni akarták a színvonalat, nem?
Na, tehát tényszerűen mondom, hogy a törökök eljutottak hozzánk hasonlóan VB pótselejtezőre, Norvégia ellen két darab az ő szintjükön tisztes vereséggel hasaltak el, ellenben a szaúdiak az ázsiai sorozatban a hatodik helyen zártak, onnan négyen kijutottak, az ötödik Dél-Korea mögött, vagy mint az ötödik helyezett Dél-Korea, aki már nem jutott ki, mögöttük. Na most, hogyha ezzel akarták emelni a színvonalat, akkor én szerintem leveszem a színvonalat, a fülest, kisétálok, és lehet, hogy azzal emelem a színvonalat. Zsuzsi, kezdte kérlek.
Nem mondom, hogy win-win helyzet lenne.
Igen, nagyon. Én mondom őszintén, hogy nem is lepett meg sajnos a dolog, és egyben roppant csalódott is vagyok. És azt kell mondanom, hogy abban a mintázatban ez a döntés, ez nagyon is beleillik, amit én már évek óta látok itt az európai kontinens súlytalanságának a megjelenésében, a sportdiplomáciai súlytalanság. Mire gondolok? Arra, hogy a kontinensből minden értelemben, és most nem akarok ebbe politikát mondani, de fogy el a pénz. Tehát ugye azt látjuk, hogy a nagyon komoly sportklubok, egyesületek és egyre inkább fel vannak pumpálva, leginkább egyébként közel-keleti pénzzel, most megnevezhetnénk különféle országokat, a Katartól Szaúd-Arábián át Kuwaiton keresztül nagyon sokat egyébként. Nyilván van ugye tengeren túli befektető is, most ha az Egyesült Államokra gondolok például, ugye az sem kizárt, de egyszerűen azt érzékeli az ember, hogy már például az, hogy nagyon sok kontinentális esemény több ország rendez, tehát hogy egy nemzetnek sok esetben, ez nem csak azért van, mert hogy osszuk el és legyünk jó fejek, hanem egyszerűen egy országban nem nagyon áll rendelkezés és az a forrás, hogy megrendezzenek adott esetben akár egy kontinens viadalt, amitől egy ilyen széttöredezett eseménysorozat lesz. Persze próbálunk gyönyörű maszlagokat, meg keretezést adni ennek, hogy ó, hát de jó, és több helyszín, és több. Igen, sok esetben a szurkolóknak nem jó ez, a versenyzőknek, játékosoknak biztos nem jó, amikor utazni kell országról országra, repülőre ülni, és a többi helyszínt változtatni, és egyebek. Tehát ez az egyik dolog, hogy egyfelől azt gondolom, hogy ahogy fogy el a kontinens a pénz, és jelenik meg az a fajta tőke elsősorban a közel-keletről, amely hát bizony minden döntéshozatali
hát akkor bocsánat, közbeszólom, de akkor ez innentől kezdve veszünk egy nagy levegőt és semmi más, tehát decemberben Katarban foci VB, szaúdiak mennek a kézilabdázni tudók helyett a világbajnokságra.
Én a következőt látom, tehát ugye a saját bőrömön tapasztaltam meg a legközelebbről ezt például az AIP-s elnökválasztás kapcsán, hogy Katarnak milyen befolyása van. Ezt konkrétan a mai napig őrzöm a telefonomon azokat, de máshol is le van azért mentve a biztonsági kedvére, azokat az üzeneteket, amiket nem szeret volna kapni, hogy milyen úton, módon dőlnek el a dolgok a háttérben. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy lehetne ez ellen szabályozókkal tenni. Tehát egészen biztos vagyok abban, hogy amikor arról van szó, hogy kizárólag a tőke ural, akkor lehetne például olyan közösségi döntéseket hozni, klubvezetésekben akár olyan százalékos arányokat maximalizálni, hogy például tulajdonosi hányadok meddig kerülhetnek mondjuk a nemzeti kézen kívülre, és a többi, és a többi. Tehát nem kellene minden tekintetben ennek hódolni, de ahogy mondtam, látványosan sok szempontból fogy el a pénz nyilván erről a kontinensről, az ölekkontinensről, és olyan kezekbe kerül, ahol viszont a döntéshozatalt megfelelő nyomatékkal tudják érvényesíteni. Ez mondjuk a közel-keleti nyomaték, mert ugye itt természetesen én is végigolvastam a Nemzetközi Kézilabda Szövetség hivatalos tájékoztatását a miértről, és hát ugye terjesszük a kézilabdát, és legyen globális sportág, és próbáljuk meg természetesen minél többeket
megvonni. Az IHF Facebook oldalán volt, hogy most szaudi volt, vagy nem szaudi, a neve alapján arról a régióról származó felhasználó írta, hogy wow, ez még engem is meglepett, azt hittem a magyarok kapják.
Igen.
Tehát, hogy ezt a maszlagot, ezt még ők se hiszik el, vagy
a török döntés mögött, azon kívül, amit a szakmailag mondta, azért ne felejtsük el, hogy egy Németországban rendezendő kontinens viadal, ahol azért 3,5-4 millió török él, egy nagyon kedves gesztus nyilvánvalóan a Németországban élő törökök felé is. Tehát
akik amúgy azt sem tudják, hogy a kézilabda a földön van, mert kosárlabdához értenek, a focit imádják, és hogyha nem tudom, olyan eredmény van, akkor Köln és az összes török kisebbségnek a központja megmozdul, de én kézilabdában ezt nem nagyon tapasztalom, és azért veszem a bátorságot, hogy voltam már egy-két kézilabda mérkőzésen.
De most a döntés mögött még van sok szempont, és most nem akarom elvenni a fiúktól a szót, de majd ha hozzám kerül, akkor még fogok mondani egy-kettőt, amit szeretnék felvillantani, amivel szerintem számolni kell, és aztán majd szeretnék rámutatni a hosszú távú következményekre is, ami ellen szerintem hát lehet, hogy egy picit késő, de talán még az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ébresztőt fújjunk, akár itthon Magyarországon is, ami a nemzetközi sportdiplomácia együttműködést, illetve a jelenlegi hiányát jelenti, és hogy beszéljünk arról, hogy adott esetben mi marad nekünk.
Mielőtt Emil reagál egy pillanat, jött SMS a 0630 55 55 605-re, hogy Csema felelősségét miért nem firtatjuk. Most jelen pillanatban lehet erről, sokat beszéltünk már a szerbek elleni oda-vissza elvesztett mérkőzés után, lehet erről egy későbbi elemzésben persze megint részletesebben beszélni.
Sokkal viszont jobb lett volna ki YouTube,
így van,
saját
az,
jobban.
Az a ténykérdés, így van. Persze, viszont tudjuk. Ma, amikor a szabadkártyáról döntöttek, a kapitány, hogy miben hibázott ezen a két meccsen, Ma talán ez persze fontos, és az egésznek az alfája, origója, mindene innen indult ki, de most az egész döntés hátteréről próbálunk elmélkedni, nem arról, hogy a pályán a kapitány milyen rossz döntést hozott. Emil, bocsánat, ennyit akartam csak közbeékelni.
Hát annyit azért a hallgatónak mondjunk el, hogy igen, azért nyilván lehet firtatni a szövetség kapitány felelősségét.
Nem, kell is.
De azon a szerb meccsen összesen 10 percnyi kapus teljesítmény volt, Máté Dominik nem volt benne a keretben, tehát igen, ezek tények. Illetve az is tény, hogy a nemzetközi kézilabda szövetségnek van egy 81 éves egyiptomi elnöke, akit tavaly megválasztottak újabb 5 évre.
Igen. Na, ehhez fogok kapcsolódni.
Akiről nagyon lehet tudni, hogy ő azért nagyon szereti a... Hogy fogalmazzak szépen. Szóval, hogy...
Ne fogalmazz szépen, szerintem fogalmazok egyértelműen.
Itt nyilván arról van szó, hogy itt nem azt mondom, hogy el lettek adva ezek a szabadkártyák, de nyilván minden szövetségtől megkérdezte, hogy akkor mi az, amit esetleg cserébe tudnának adni. És... Azért egy kézilabda szövetség, ahol tavaly vagy tavaly előtt rendeztek Egyiptomban egy klubvilágbajnokságot, ahol gyakorlatilag annyian voltak a lelátón, amennyien a pályán. Teljes érdektelenség. És évek óta azt lehet hallani, hogy mindent ez az egyiptomi vezető kisajátít, egyeduralkodó, és amíg minden nemzetnek ugyanannyi szavazata van, mint mondjuk a németeknek, és most kézilabda specifikus, a németeknek, a dánoknak, a norvégoknak, magyaroknak, és ugyanannyit ér a szavazatunk, mint azok országok szavazatai, amelyek egyébként tényleg nem tényezők, és mondjuk nekik nem hogy a VB-selejtezőre nem jutnak el, hanem előselejtezőn hullanak el. És amikor az ember nézegető, kik lehetnek majd azok, akik a szabadkártyában riválisok, Ausztria, Svájc, akik ténylegesen ott vannak a világbajnokságokon, és mondjuk tényezők, föl sem erült szerintem bennünk Törökország és Szaúd-Arábia. Én magam tegnap hallottam ezt a két országot először. Azt hittük, vagy reménykedtünk, hogy csak pletyka, aztán kiderült, hogy nem. És igen, valóban Törökország, nagyon sok törököl Németországban, ezt nem gesztusnak érezném, hanem inkább ilyen csali, hogy akkor töltsük meg a német csarnokokat. Nem, mintha Németországban egyébként meg kellene tölteni egy ezt csarnokot, mondom, mert magától megtelik egy kézilabda világbajnokságra. Úgyhogy ez egy sok összetevős történet. Én nagyon sajnálom, mert azzal, hogy nem vagyunk ott ezen a világbajnokságon, nagyon-nagyon komoly hátrányba kerültünk az olimpiát illetően. Vagy meg kell nyernünk majd a 28-as EB-t, vagy hát ugye az elmúlt években úgy volt, hogy vagy te legyél a legjobb, aki még nem kvótás.
Így van, ez azt jelenti, hogy ha minden az előzetes várakozások szerint alakul, akkor a világbajnok ugye automatikusan kvótát kap 28-ra, és akkor a 2-7 kap automatikusan a selejtezőre. Ez jó eséllyel európai sorrend lesz a világbajnokságon már 27-ben, tehát a VB másodiktól 7-ig. Tehát azokat a csapatokat kell magunk előtt látni az EB-n is, és megelőzni mindenki olyat, aki pedig ebbe a 7-be, vagyis ebbe a 6-ban nincs benne. Most ez ilyen nagyon bonyolultan hangzik, de igen, tehát van még rá szansz, meg egy nem kiemelkedően extra jó Európa-bajnoksággal is egyébként ezt meg lehet ugrani, de ezen a 2-től 7-en kívül legalább lesz egy 3-4 európai csapat, plusz a magyar, aki vérrel, verítékkel akar majd ezért küzdeni 2028 januárjában.
Illetve szurkolunk el, hogy a világbajnokságon minden nagy európai favorit jól szerepeljen. Én
pontosan.
Amilyenek leszek a többiek, erre ezért van esély most. Egyre jobb az mezőny erre.
Még egy gondolat, azért arra kíváncsiak, hogy mondjuk a dánok, norvégok, németek mit szólnak ez a döntéshez, mert ők nem feltétlen bánják.
Figyelj, figyelj, most csak annyi, nyilván ez nem...
Tehát nekünk magyar szíveknek fáj az.
Nem reprezentatív, de az IHF-nek meg egy-két ilyen kézilabdás oldalakon, ilyen Facebook oldalon, Instagramon itt ott amúgy szétnéztem, és ilyen Rasmussen nevű ember írta valahol, hogy ő ezt az egészet abszolút nem érti, és nem tudja, hogy ez mi alapján születik. De mondom, írta ezt arab nevű emberke is, tehát hogy az, hogy magyar-magyarnak válja ki a szemét ezeken a fórumokon, a Rasmussen az sanszosan, igen.
Igen, de az arab nevű is lehet.
Ja, nem elképzel, igen, tehát itt bármi lehet, azért mondom, hogy ez nem reprezentatív, azon se lepődök meg, hogy mi magyarok képesek vagyunk a világ szemelátára, amennyire ez szemelátára, de egymásnak menni és kaparjuk ki egymás szemét, mindegy, zárója bezárva, de hogy nem, és ezt senki nem érti, tehát mondom, az így, az amikor van egy Jesiek, szerintem ő valahonnan Csehország vagy Szlovákia irányából jön, és csak ennyit ír, hogy money, 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 tehát semmi más nincs hozzá.
Nyilván egyértelmű, hogy erről van szó egyébként, mert ha már megrendezünk Szaúd-Arábia a következő 3 évben 3 világversenyt, akkor a Nemzetközi Szövetség mossa a kezeit, hogy de jó, akkor ezt is megoldottuk.
De nem rendez meg, hát például 21-ben mi magunk rendezünk női világbajnokságot.
De mondom még egyszer, ez nekünk magyaroknak fáj, amúgy a sportágnak nem biztos, hogy rosszat tesz, hogy mondjuk egy Szaúd-Arábia, ahol
nem,
mondjuk...
Nem, Emil nem tesz jól.
De Emil, ez
szerintem... Most értem, hogy mire akarod mondani.
Nekünk azért fáj, mert nem jutottunk ki. Ha kijutottunk volna, akkor nem zavarna minket, mert lenne két gyenge riválisunk a világbajnoki mezőnyben.
Tudod, hogy ha Dél-Korea kapja ezt a szabadkártyát, aki az 5. olyan csapat az ázsiai brigádból, vagy selejtező csoportból, aki nem jutott ki, mert onnan 4-en jutottak ki, és az 5., és nem a 6. Szaúd-Arábia, akkor legalább valahol meg tudom érteni, hogy mi alapján dőlt el, de a szaúdiakat sehogy nem tudom megindok.
Azt tudjuk, hogy Dél-Korea akarta?
Hát mi, a szaúdiak akartak szabadkártyát?
Hát azt tudjuk, hogy mi akartunk.
Nem tudom, ebben igazad van, valóban ezt nem
meg
tudom.
Meg hogy most 5. vagy 6. szerintem azért itt, az 5. meg a 11. szerintem itt a nyilván Szaúd-Arábiáról tudjuk, hogy...
Éppen ezért ront a színvonalat, tehát ez a világbajnokság
színvonalát. De ez nem is kérdés, meg nyilván tudjuk, a szaúdiak, amit akarnak, az előbb-utóbb ott köt ki.
Ja,
az is igaz,
viszont jó.
De egyébként láttunk katari válogatottat néhány évvel ezelőtt.
11 évvel ezelőtt. Tehát az a világ vicce volt.
És hány katari volt benne? Szóval látjuk, hogy milyen ez a világ. Nekünk most ez azért fáj, mert mi azon az oldalon vagyunk, akik ezt most majd a tévé elő fogják nézni.
Bocsánat, Zsuzsi, Bob, csak valamit kíváncsi
vagyok. Jól el vagyok, figyelek.
Én tudom, hogy jól el vagy, hogy a kézilabda elsősorban nem a választott. Azért itt ez túlmutat a kézilabdán, nem?
Nem kéne azon gondolkodni, hogy talán a selejtezős rendszert kéne megreformálni akkor, amikor elvileg mindenhol az átláthatóság meg a korrupció ellenesség a jelszó, meg a szempont.
Hát tehát a kézilabdánál nem. Tehát Hassan Mustafára nagyon sokan szavaztak, nem, mert nagyjából az európai országok hát közül mindegyik haragszik, és
ez összesre. Ez a szabadkártyás rendszer, ez a korrupció meleg ágya. Hát ez ezért van. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nincs másért kitalálva.
Így jutottak már ki németek világbajnokságra egyébként.
Az még volt, az Attila most felvilágosított, hogy ott Ausztrália alanyi jogon kijutott, és utána az IH-t kitalálta, mivel hogy olyan nincs, olyan németek nincsenek ott, ez pont 10 éve volt. Ezért kitalálták, hogy Óceániát mégse ismerjük el rendes tagként, úgyhogy az ausztrálokat utólag zárták ki. Én is úgy emlékeztem, hogy szabadkártya volt, most volt itt a vendégem Ballai Attila előttetek nem sokkal, és mondta, hogy az még durvább volt, tehát az nem szabadkártya volt, a szabad rablás volt konkrétan.
Tehát
nem
Mustafa akar, az bejutott a VB-re, és ennek láttuk most a szomorú tényét, hogy a törökök és a szaúdiak lesznek ott.
Én már a futball kapcsán elmondtam az én utopisztikus álmomat, megszüntetni a kontinenseket, szépen összesorsolnak Vanuatuval, meg az Egyesült Államokkal, meg elmész egyszer Izlandra, egy selejtezőre, és megnézzük, hogy a világban ki a 32 legjobb csapat. És innentől kezdve nincsen területi beosztás. Nincsen az, hogy óceániában. Hát, amikor repkedsz össze-vissza most már a világba, mindenhova eljutsz egy 20-20
óra. És eddig csendben volt az ember. Hát miért
nem szólt? Hát nem voltam csendben, ebben a műsorban elmondtam ezt legalább kétszer szerintem.
De nem csak az, hogy repkedsz a világba, hát rá is kényszerítenek, hogy repkedjél, mert magát a helyszíneket úgy szervezik meg, hogy muszáj repkedned.
Amikor Mexikóból repülsz Kanadába futballozni, tehát akkor onnantól kezdve miért ne lehetne Magyarország Új-Zéland kézilabda?
Csak halkan jegyzem meg, hogy nem Ruandába kellett a női kosárlabda válogatottnak kiutazni.
És akkor innentől kezdve, hogyha 30 európai van a 32-ből, akkor az a világbajnokság, mert az a 30 a világ legjobb tehát, 30 csapata.
Igen, tehát a szakma, ugye? De tehát
innentől kezdve ez kéne, csak ilyen egyiptomi bácsiknak szépen most már de, be kéne vonulni.
De figyeljetek, de nem csak erről van szó.
Ahol tehát szépen
ez, még egyszer mondom, ez egy mintázat, tehát, és nem szívesen hozom ide, de mégis ide kell hozzám.
Hát az az egész világban, hát nem csak a nagy politikában is ez van, azok kiabálnak korrupcióellenességről, a legkorruptabbak. Ugyanez hát, van a demokrácia nevében van ugyanaz a szavazati joga a Vanuatunak, mint Magyarországnak.
Persze.
Hát csak teljesen torzítja a versenyt.
Na, és de még egyszer mondom,
és ez nem ugyanaz a dolog szemében, mi vagyunk a rasszisták, mi, akik nem tudom, kimertük őket fütyülni.
Ez vagy milyen rasszizmus?
Nem, azt mondom, amikor volt, és utána a saját EB döntőn kihagyott 11-es rátékosát mondták el mindenfélének.
Szóval visszatérve arra, amit mondasz, a mintázat, ugye, tehát vannak ezek a szervezetek, és az EIP is ide tartozik, ott most 80 éves elnököt választott a szervezetünk hatodjára, meg
megváltoztattak valami szabályt, hogy nem lehet idős elnök.
Hát igen, délelőtt a választáson megválasztották, hogy csak 3 ciklusban lehet valaki, és 75 éves maximum életkorra, majd 2 órával később megválasztották a 80 éves embert hatodjára. Ezt személyesen láttam közelről, ennek része voltam, tehát pontosan tudom, hogy mi
de
van.
Ezt komolyan lehet venni az ilyen döntést, most elnézést.
Erről beszélek. Hogy lehet komolyan venni egy olyan szervezetet, amely ezt megcsinálja, és még egyszer mondom, ahol ilyen szinten van jelen a közel-keleti befolyás, mert jelen van, mert gyakorlatilag a nemzetközi AIP sportmédia volt mögött is egy a Katari Sportúságjó Szövetség vonul fel, Katar név alatt, de ki tudja, hogy amúgy egyébként honnan érkezik ez a pénz, de amúgy persze természetesen minden a transzparencia egyében történik. Emlékezzetek vissza, hogy azért az öttusában, a Sherman féle időszakban, ugye, hogy ott is mi minden volt, hogy minden létező egyébként az öttusát soha nem látott országot beemeltek a szavazatok kedvéért, hogy meglegyen az a szavazatszám, amivel adott esetben a megfelelő döntéseket meg lehet hozni. Ugyanez a helyzet kézilabdában is, hogy gyakorlatilag ez a fajta személyes befolyás érvényesül évek óta. Megint az a kérdés, hogy ahol még mindig azt kell mondanom, a transzparencia totális hiánya okán tulajdonképpen kierőltethető, hogy egy ilyen vezető maradjon, megerőszakolható a szervezet mindenféle fajta háttérnyomatékkal. Nagyon szomorú, hiába próbál erre mindenféle fajta szabályozót hozni, akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugye a maga világán belül is. Azt gondolom, hogy ha erre valamilyen egyéb kényszerítő elemet nem próbálnak meg nemzetközi, nem tudom, jogszabályalkotással kialakítani, akkor ezeknek a nevetséges helyzeteknek leszünk adott esetben mi is, és nem csak mi az elszenvedői. Ez egyszerűen tragikus, mert abszolút nem a szakmaiság érvényesül. Ez tényleg ebbe az irányba haladunk, még egyszer mondom, hogy mindent ural az a tőke, ami ezeket az embereket összeköti érdek alapján, és közben valóban olyan nemzetek szorulnak ki. Visszatérve a mi dolgainkra egyébként egy kicsikét, hogy ugye hol a magyar sportdiplomácia. Szóval én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan, nagyon messzire vezető kérdés, és a mai műsor erre kevés. Szóval azért azt is látni, és most persze nincs két ilyen ország ebben érintve, de nekem egyértelmű jele van annak, hogy maximum külön-külön tudunk egy-egy sportágban előre jutni, sportvezetőket valamilyen pozícióba mondjuk beemelni, de az, amit én látok, és most a szó legnemesebb értelmében földrajzilag, hogy mondjuk a balkáni nemzetek nemzetközi pozícióban lévő sportvezetői hogyan fognak össze és alkotnak hálót, és segítik egymást minden egyes esetben, ha éppen arról van szó, hogy az angol szászok ugyanezt teszik, a frankofónok ugyanezt teszik.
Mi kivel tudnánk összefogni ezt így?
De, hát ez is odörözmányéd, és összefogunk
nagyjából. Nem rossz indultam,
kérdezem, hogy azt mondod,
nem, hogy a magyar a magyarral, bocsáss meg. Tehát, hogy abban nincs networking, érted? Tehát hiába van mondjuk több nemzetközi pozícióban magasan jegyzett sportdiplomatánk, ők nem dolgoznak össze. Saját példám, tudom megint ezt demonstrálni, mi történt a közelmúltban, nem akarok benneteket ezzel mutatni, de végignéztem ezeket a dolgokat, hiába kért az ember innen-onnan-onnan segítséget, egyszerűen nem érkeztek meg ezek a dolgok. Nincs meg az a fajta együtt dolgozás, együtt gondolkodás, aminek az lehetne a végeredménye, hogy azok a sportdiplomaták, akik a maguk erejéből, vagy a szakmájuk háttértámogatásával eljutottak egy bizonyos szintre, átnyúlnak, vagy segítenek adott esetben egy másik sportág, egy másik jelentőség teljes feladatában egymásnak. Higgyétek el, hogy ez működik más nemzetek között. Ennek szemtanúja voltam. Tehát amíg ebben nem lesz fejlődés, addig ücsöröghetünk, meg rendezhetünk sportdiplomácia ilyen-olyan konferenciákat itthon, amíg ebben nincs egy koncepcionális akarat mögé téve, addig nagyon nehéz dolgunk lesz.
Én azért gyorsan átváltanék egy picit, hogy maradjunk a kézilabdánál, és akkor a szakmai részt hozzuk már idebe, hogy most végignézzünk a csapaton, most az a csapat, amelyik nem vívta ki a továbbjutást. Tehát igen, most a sportdiplomácia teljesen igazad van ebben.
De ez bocsánat, mielőtt a szakmát megpendíted, nem csak a miénk, tehát az EHF elnöke osztrák. Az osztrákok hozzá hasonlóan lecsúsztak. A svájci székhelyű az IHF legjobb tudomásom szerint, a Svájcból sem tudott, pedig ha aztán valahol van pénz, onnan is tudnának egyébként fújni olyan szelek, tehát hogy itt egész Európa került térdre most, vagy hasalt el.
Miközben Európa sportág, kerül ki a...
Miközben a sportág Európa központú.
Teljesen, tehát, teljesen.
Most is hasamrőtök, nem emlékszem, hogy valaha nyert volna nem európai csapat világbajnokságot, talán egyszer Katar játszott VB döntőt, az
de
nem bizonyos.
De nem meg 15-ben, így van. Igen,
és
nem
egyébként én azt üdvözölném, hogyha lenne Európán kívüli erős válogatott, mert az nyilván a sportág hosszú távú jövőjét. De én sem azt gondolom, hogy ez Szaúd-Arábia lesz, mint hogy a vízilabdának is mennyire jót tesz, hogy van egy erős amerikai válogatott a női és férfi fronton, illetve az ausztrálok is játsszák, és akkor legalább azt lehet mondani, hogy három kontinensen vagyunk, de az is európai.
Igen, csak most erre megint eszembe jut egy személyes példa, amikor én Dohában ott voltam, 23-ban volt ott VB, 24-ben, 23-ban, most nem olyan régen volt, amikor vízilabda, vagy vízes világbajnokságot rendeztek, és a taxis kérdezte, hogy hova megyek, és mondtam, hogy vízilabdára, és azt mondta, hogy mi az. Tehát ott úgy rendeztek, és mondtam neki, hogy mondom, víz meg labda, fogalma nincs, mondom, foci, jaj, a labdarúgás, azt ugye mondom, ugyanaz, csak vízbe játszák, nem lábba, hanem kézzel.
Én voltam itt tornász világbajnokságot is látogatni.
Ezt felesleges a futballt bármivel.
Értem.
Egyébként meg azon a részen, nem hogy a vízilabdát, a kézilabdát, ugyanúgy nem ismerik. A kosárlabdát igen, mert van NBA. De visszatérve a szakmai részre, azért
most,
kérem,
kanyarodjunk át,
most azért van másfél évünk, és egy picit nézzünk előre, de egyébként kiből főzzön Csema Rodriguez, vagy ha nem ő, akkor más?
De ezt akartam kérdezni. Csema főzzön tovább, vagy ne ő főzzön tovább? Ilyen esetben, Bob, kézlabdától függetlenül, maradjon a kapitány, menjen a kapitány. Mennie kell-e a kapitánynak automatikusan? Állítólag hétfő lesz elnökségi, ahol talán döntés születhet, vagy valamilyen irányba mozdulhat a történet.
Szerintem ez nem kapitány függő. Most én nem vagyok szakember, nyilván követett el hibákat. Én ezen elnökségén még mindig arról beszélgetnék, hogy milyen az utánpótlás nevelésünk.
Igen, egy kicsit közelebb a mikrofonhoz beszélgetve.
Tehát, hogy itt milyen a merítési lehetőség a kapitánynak, hogy az elmúlt 15 évben a magyar sport mit pazarolt el az utánpótlás nevelés szempontjából, és nem csak kézilabdában, hanem az összes labdasportákban.
Akkor viszont most egy picit, mert amúgy a gondolatmenet jó, nem reklám, nem, csak azért visszaterelem kézilabda irányába a beszélgetést, mert hogy sokfelé elágasztunk, hallgassuk már meg a legutóbbi magyar BL győztes edző Danyi Gábort, aki mindmáig az utolsó, hogy ő hogyan látja ezt a kialakult helyzetet, és akkor mindenképpen kézilabdás irányba maradunk a folytatásban még.
Két részre bontanám. Az egyik, az első, a racionális rész, ami hát sajnos azt el kell ismerni, hogy annyi jogon nem jutottunk ki, és ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, nagyon nehéz ellenféllel a szerb válogatott, és nagyon kicsi múlt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda az elmúlt években mind a felnőtt, mind az utánpótlás világversenyeken egyszer eredményességként, más felől pedig rendezőként nagyon-nagyon sokat tett a nemzetközi kézilabdáért és annak a népszerűsítéséért. Úgyhogy hát nagyon-nagyon bíztam és reménykedtem, hogy kint lehetünk. Nagyon, nagyon nehéz most a férfi kézilabda sorsa, illetve az útja, mert hát ugye az Európa-bajnokságról lehet kvalifikálni, mivel a VB-n nem leszünk ott az olimpiára, Az Európa-bajnokság viszont divaj erős, tehát olyan erős csapatok vannak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nyilván meg kell próbálni, és nyilván neki kell menni, de nem lesz egyszerű. Én azt gondolom, hogy egy nagyon higgadt elemzés kell most, meg kell nézni, hogy ebbe a helyzetbe mi a legjobb a magyar kézilabdának, és mindenkinek be kell állni ebbe a sorba is tenni ezért.
Te hogyan látod Csema Rodriguez jövőjét, mint szövetségi kapitány?
Azt el kell dönteni, hogy a Csemával együtt folytatva, vagy a Csema nélkül egy új irányjal, hogy mi a jó a magyar kézilabdának, és ez a legfontosabb. Tehát nem személyekbe kell gondolkodni, hanem azt kell nézni, hogy a magyar kézilabdának azon belül is itt most a férfi szakágnak is egy hosszabb távú 3-5 éves koncepciót, egy olyan utat kellene kijelölni, ahol közvetlenül visszavezet az út a világ elitbe.
16 óra 26 perc a pontos idő, Bobori Balázs vérnyomása ment fel a leginkább, Danyi Gábor szavait hallva.
Na hát én nagyon tisztelem a Gábort, ezt kezdjük ott, de itt megint arról beszélünk, hogy milyen eredményes az utánpótlásunk, milyen jó eseményeket rendezünk, hol van az egyetlen egy darab világklasszisunk, akit az elmúlt 10-valahány évben sikerült kinevelnie bármelyik magyar csapatsportágnak. Most Szoboszlai Dominikot kivéve, aki
szerintem nevezzünk sok sportágra, mert...
Jó, akkor csak beszéljünk. Akkor kézilabda. Hol van az egyetlen egy kézilabdázónk, aki világklasszis, az elmúlt 15 év terméke. Mondjuk Nagy László után, meg Görbic Anita után. Őket keresném, akik természetesen nem az akadémiai rendszer termékei. Én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb kérdés, mint az, hogy ki a magyar szövetségi kapitány, mert az Emil teljesen egyetértek abban, hogy nincs merítési lehetőség. Hogy nagyon szép, hogy junior EB-ken meg VB-ken ott vagyunk a dobogó közelben, meg is nyerjük néha őket, csak ez felnőtt szinten hol kamatozik? Hol látjuk azt, hogy felnőtt szinten reális esélyünk lenne megnyerni egy Európa-bajnokságot vagy egy világbajnokságot? Nagyon örültünk a lányoknak az EB bronzának, de előtte-utána sehol semmi. Tehát, hogy a fiúk markánsabb eredményeket érnek el, de mi ugye nem, tehát hogy természetesen várnánk már azt, hogy egyszer van reális esélyünk bármilyen nagy eredményt, kiugró eredményt elérni. És egyébként, amit megint mondok, hogy ehhez most már nem lehet azt mondani, hogy nincsen pénzügyi alap, meg nincsen infrastruktúrális alap. Tehát innentől kezdve azon kellene az elnökségnek beszélgetni, hogy nem a kapitány, a kapitánynak hogyan lesz nagyon merítési lehetősége, hogy a kapitány...
Ennek az elnökségnek kell erről beszélnie? Hú de nagy csend.
Hát, én nem erre a kérdésre
van. És most nem feltétlenül csak kézilabda specifikus ez, mert te, amiről most beszélsz, az minden csak nem kézilabda specifikus.
Hát, igen, én mondtam, hogy ez minden csapatsportnak jellemző, csak az Emil mondta, hogy beszéljünk a kézilabdáról.
Igen, 2 percünk van még a hírekig, már most szeretném jelezni a hírekre szomjazóknak, hogy biztos, hogy egy picit most csúsznak majd a hírek, Emil.
Én csak az eredményességhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem, amit mondjuk a férfi válogatott csinált, és ebben Csema is benne volt, az sokszor erőn felüli volt. Pont azért, mert hogy nincsenek világklasszisunk, én többször elmondtam már, hogy Bánit Bencének voltak olyan évei, igen, amikor ott volt, vagy a testtelen bírta...
És azért azt gondolom, hogy...
Sajnos konstansan
szóval, hozni. De olyan most nem a Gitzel szintről beszélünk, aki vasárnap 19 gólt lőtt egy Bundesliga meccsen, hanem arról, hogy ugyanazokból a játékosokból kell valahogy csapatot építeni, és számtalanszor elmeséltük már akár ebben a stúdióban is, hogy találta meg a magyar kézilabda Imre Bencét. Hogy akkor Pedro Rodriguez nem tudott elmenni egy világversenyre, ezért Imre Bence beugrott, az egyik Krakowski testvérnek Betli volt az első meccse, Imre Bence a másodikon csinált egy 5x5-öt vagy 6x6-ot, és így elindult fölfele, tavasszal aláírt a Kielhez, onnan jön vissza a Veszprémbe. Tehát, hogy nekünk nincsenek, lehet, hogy vannak Imre Bencénk egyébként, akiket nem találtunk meg, de alapvetően ugyanabból a 20 játékosból kell nagyjából a kirakóst játszani, és nem látunk a horizonton olyan 17-18 éves fiút, bár a kisebbik fazekas tesó egyébként a Szegedben nagyon ügyesen mozgolódott, tehát hála Istennek azért vannak ügyeskedő gyerekeink, de jelen pillanatban nincs olyan világklasszisunk, tehát az, hogy
ez, amit Bob mondott, Bobori Balázs mondott, ez az a helyzet, hogy én lennék a leghangosabb, ha itt most vitába tudtam volna vele szállni.
És akkor innestől kezdve, hogy nyerjünk EB-t vagy VB-t? Tehát, hogy nem realitás. Jó, és de, én annak is örülök, azért... ha bent vagyunk egy VB-n egyet döntőben, vagy EB-n egyet döntőben, mert ott az a szintünk.
Igen, szóval még egyszer mondom, tehát szerintem Bányi Bence és Bodó Richárd is azért a világklasszis megmozdulásaik voltak, és voltak nagyon-nagyon jó.
Játékos között tényleg, két polcot teszek,
jó, fölfelé. Okay, fölfelé, oké, okay, és pontosan Imre Bencét akartam említeni, akiben megvan az a lehetőség, hogy persze hozzá egy olyan csapat kiszolgálás kéne most, ha válogatottról beszélünk, hogy ő fel tudjon nőni ehhez. Tehát azért ne felejtsük el, hogy akiket emlegettetek, ugye egyrészt hol pallérozottak, másrészt, hogy milyen játékos állomány vette őket körül, akár Görbicani, tehát akár Nagy Laci, tehát azért az sem mindegy, hogy ki adja föl neked a labdát, amiből aztán te természetesen az utolsó pillanatban meg tudod ezeket húzni. Ez szerintem egyértelmű kérdés, és persze mindig a legegyszerűbb a kapitányt ilyenkor okolni, de láttuk azt is, hogy azért volt egy picit fáradó kapcsolat szerintem a válogatott és Csema között.
Szerintem nem is picit.
Igen, ami én úgy gondolom, hogy most ennek a selejtezőnek ezt a selejtezőt ez eredményezte bizonyos szempontból, voltak ott is nyilván szakmai hibák, de megint az a kérdés, hogyha ő elmegy, tudunk-e a horizonton olyan szakembert hozni hirtelen, akiben ott van az a fajta szakmai potenciál, hogy a meglévő játékos keretet úgy rázza föl, úgy csavarja meg, úgy centrifugázza át, hogy abból egy potensebb csapat fog kijönni. Tehát ez szerintem óriási kérdés.
Talán Imre Bencét úgy, ahogy megtaláltuk, hogy van-e még olyan játékos, akiben sokkal több van, vagy több lehet. Na, ez egy jó kérdés.
Én szerintem, és lehet, hogy a kézilabdás mezőt nem nagyon látom, de hogyha ilyen Varga Barnabások, és ez egy másik portálról hozok ide példát, hogy Varga Barnabások el tudnak tűnni, akkor hány Imre Bence tűnhet el?
Rengeteg. Sajnos rengeteg.
Hány Varga lehet még Ausztriában ugyanígy?
Igen, tehát itt én azt gondolom, hogy nagyon hibásan fogják fel a szövetség és a klubvezetők a rövid és a hosszú távú célokat, és azt hogyan kéne kezelni akár az érdekérvényesítést, a beépítést, a kiválasztást. Itt azért nagyon sok mindenről kellene beszélni, de most az a kérdés, hogy Csema menjen, vagy nem.
Igen. Jött egy ilyen üzenet, a magyarok a saját érdekeiket mindig a haza és vagy a nemzet érdekei felé helyezik. Olyan jó lenne, ha ez igaz lenne minden esetben. Én ezt most csak hadd tegyek rögtön hozzá.
Most egy mondat.
Bocsánat, Zsuzsi, egy másodperc. Kézilabdában egyébként megnézném a Csoknyai Marosán párost Csema helyett, ugyanezt az SMS író írta.
Ez is egy kérdés, még az érdekérvényesítéshez egy mondat vissza, ugye beszélgettünk itt a nemzetközi szövetségekről, meg a kuraszaói, meg lehetetlen országbeli szavazatoknak a súlyáról. Azért például a Nemzetközi Evező Szövetség múltkor Szántóival mesélt el tudta azt érni, hogy náluk súlyozott szavazatok vannak. Méghozzá azok az országok kapnak nagyobb hatékonysággal és nagyobb számú szavazatot, akik tesznek a sportágért.
Ilyet nem is hallottam még, ez
bizony,
egy jó dolog.
Úgyhogy ez egy létező dolog. Egyáltalán nem lehetetlen megreformálni ezt a rendszert, csak nem olyan vezetők kellenek hozzá, mint amilyen Mustafa vagy, mint amilyen.
Micsoda kirekesztő szervezet. Micsoda kirekesztő szervezet.
Tehát, hogy ott a szakma érdekérvényesítése kicsit fontosabb, és létezik olyan nemzetközi szervezet, ami meg tudta csinálni.
Visszaállítjuk a vérnyomásunkat, legalábbis megpróbáljuk normált tartományba helyezni, 16 óra 33 perc a pontos idő. Napestig tudnánk erről vitázni, érvelni, ellenérvelni, példákat hozni. Most viszont tényleg átadjuk a terepet, hogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán utána innen folytatjuk Csisztu Zsuzsával, Bitman Emillel és Bobori Balázssal.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Nem lesz ott a VB-n férfi kézilabda válogatottunk. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Nem kapott szabadkártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot.
A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban. Így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám. A férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. A válogatott kosaras 2028-ig írta le az Európa Kupa győztes baszkokhoz. Sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Végvári Vince. A Barcelonét a magyar válogatott légiósa. A 22 éves játékosnak a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűs ujja, amit már meg is műtöttek. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. A magyar labdarúgó válogatott ma Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitány a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani a találkozón, és támadó szellemű játékot vár el az együttestől. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Szünettel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra, tette hozzá. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. További 16,5 millió eurót fordít az Európai Unió az afrikai ebola járvány megfékezésére. A pénz egy részét az egészségügyi dolgozók felszerelésére, képzésére, valamint tesztekre fordítják. Az Európai Bizottság már 15 millió eurót elkülönített sürgősségi humanitárius segélyként az ebola elleni küzdelemre a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda számára. Az egy hónapja kezdődött kongói ebola fertőzés halálos áldozatainak száma meghaladta a százat. Itthon vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen a kémia épület felújításakor. Egy munkás súlyos égési sérülést szenvedett. Az egyetem tájékoztatása szerint egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt robbanásszerű kisülés történt. Az ott tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a megsérült munkást kórházba vitték. Állapota stabil. A tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták az épületet.
Közlekedés.
Korábban egy kis busz és egy kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, továbbra is 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Marad a napos, gomoly felhős idő. Holnap napközben eleinte az ország keleti felén szorványosan fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Délnyugaton heves zivatarokra is számítani lehet. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 40 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, az úton lévőknek pedig balesetmentes közlekedést. Ugye a forgalom már erősödik mindenfelé, úgyhogy tényleg mindenki vigyázzon a másikra. Csisztú Zsuzsával, Bitman Emillel és Bobori Balázssal innen folytatjuk. Jött még az előző témához több üzenet is, egyet hadd válassza ki. A Honvéd balhés román meccse óta mondom, hogy nincs magyar sportdiplomácia. Sokszor bizony nem értek egyet Csisztú Zsuzsával, de most minden szava igaz. Sajnos, írta ezt Kovács Gábor teljes névvel. Önmagában az, hogy valaki teljes névvel ír alá, most már manapság ezt is.
Megcsüvegelendő, köszönjük szépen.
Nagyra kell értékelnünk, úgyhogy Gábor, köszönjük szépen a véleményét, véleményed, hadd mondjam, tegezve, magázva, minden formában. Annyiból mondanám, hogy menjünk tovább, mert hogy napestig tudunk ezen, és szerintem a következő napokban, hetekben még erről rugózni. Jön ma a kazakok elleni labdarúgó válogatott mérkőzés. Hát nem akarok rögtön polgárpukkasztó lenni az elején, de ennek mi értelme van így június 9-én? Van-e értelme? Itt most ugye Dóri elmondta a hírekben, hogy Rosszi a fiad, azért mondom, hogy vitatkozzatok velem, kérlek, szerintem mert én azt gondolom, hogy ha van olyan meccs, aminek nagyjából semmi értelme nincsen, az szerintem pont egy magyar-kazak június 9-én, holott úgy, hogy tehát akik nézik az élő közvetítést, látják, címeres felsőbe jöttem, én minden magyar sportnak a nagy támogatója, rajongója vagyok, örömmel láttam azt, hogy tök sokan ott voltak tegnap a nyílt edzésen, kiment Szoboszlai Dominik, aláért egy csomó gyereknek ott a mezét, végre nem csak a Puskásban, hanem Debrecenben is van mester, egy csomó jó...
Te válaszoltad meg a kérdést.
Ezek az értelme, értem.
Nem, ezek fontos dolgok, amiket elmondtál. Szerintem az
de fontos, de ettől még van létjogosultsága ennek a meccsnek?
Van.
Na, győzzetek meg róla.
Most nem hiszem, hogy téged kell meggyőzni, szerintem a hallgatóink többsége is pontosan tudja, hogy a válogatott meccsek azok nem úgy néznek ki, hogy Rossi kitalálja, hogy akkor most kéne játszani egy meccset, és akkor leszervezik. Vannak ablakok
amikor
most
lehet.
Tudunk játszani. És most én egyébként, mikor kiderült, hogy Kerkez például meg Salai nem tud játszani, nem azt mondom, hogy örültem, de opp, ez egy jó lehetőség, mert nincs sértődöttség abból, hogy esetleg helyettük valakit kipróbál a kapitány. Tehát tét nélkül tényleg meg lehet nézni egy-két játékost, akire kíváncsi, hogy mit tud válogatott felnőtt mérkőzésen. Gondolok itt a fiatal Kovácsra, aki ugye Hollandiában pallérozódik, úgyhogy szerintem ezeknek
Varga
a meccseknek...
Varga Barna mondta, vagy nem is tudom, ki mondta róla, hogy jó nagy...
Igen, valami jó pofa volt. Szóval van értelme, mert itt most tényleg tét nélkül tudsz tesztelni, és akkor párhuzam a kézilabdával, itt is csapatépítés zajlik, tehát egy
képzeljétek el, bocsánat, hogy közbeszólok, múlt héten csütörtökön reggel akkor született meg, azt hiszem szerdán volt talán a Kézilabda Szövetségben elnökségi, vagy kedden, és beszélgettünk róla itt a stúdióban, és én felhoztam, hogy kicsit érzem a párhuzamot Rossi és Csema között, hogy ugye Rossit hivatalban hagyta az MLS, és nagyjából a stúdióban ülő Marosány György, Gyurta Gergő kettős is, meg a hallgatók is leszavaztak, hogy semmiféle párhuzam nincs a kettő között, és hogy én teljesen vak vágányom voltam ezzel, holott én a mai napig kitartok. Ott és akkor ugye az volt a hír, hogy majd a szabadkártya után hozunk egy döntést, hogy kell sietni, vagy nem kell sietni, vagy kell kapitány cserélni, vagy sem. Azért Rossi is úgy maradhatott, hogy az eddigi eredményei vitatkozni, vagy megkérdőjelezni, aki ezt teszi, az butaságot csinál, de az írmeccs meg írmeccs, és ott meg ő vállalta, amit vállalt, és ő volt a vezér. Balázs, Bobori Balázs, mennyi értelme van a kazakok elleni meccsnek? Milyen értelme van? Mi benne a hasznos? Mi az, ami miatt te ma ezt a meccset nagyon várod?
Én ott voltam a finnek ellen a lelátón, és nagyon örültem, hogy a kapitány belecserélt viszonylag korán ebbe a mérkőzésbe, és kaptak lehetőséget olyan játékosok, akik eddig nagyon keveset játszottak a válogatottban. Szerintem ez mindenképpen ez a lényeg ennek a történetnek, hogy lassan-lassan búcsúzó játékosaink, mint mondjuk Willi Orbán, Loik Négo, aki nincs itt, ugye jobb hátvéd poszt, az kritikus lesz egy idő után most már, én azt gondolom, a középső védő poszt kritikus lesz egy idő után, aztán természetesen ott van a center poszt, mert Varga Barna, én azt mondom, hogy Európa klasszis, de 32 éves, tehát ezekre a helyekre muszáj nézni azt, és kísérletezni a kapitánynak, hogy ki az, aki ezen a szinten megállja a helyét. Én a finnek ellen egy persze nem éreztem azt, hogy ez egy felkészülési meccs lenne, vagy barátságos mérkőzés lenne. Nem kimérték magukat meg egymás sem a játékosok. A tempó szerintem ahhoz képest, hogy ez egy nyár elejé szezon végi mérkőzés volt, szerintem kielégítő volt. És az is látszott, hogy a cserék után az addigi jó játék azért megváltozott, és megbomlott az az egység, és ezt Rossz is elismerte, hogy hát nyilván olyan játékosok kerültek a pályára, akik eddig kevesebbet játszottak.
De láthattuk ki a Kobis Filit munkában, és kiderült, hogy ügyes.
Róla kiderült. De szerintem azért nagyjából látszott az, hogy ki az, aki bátran bevethető, mondjuk a Szűcs Tamás nekem nagyon tetszett, megint a debreceni középpályás, de voltak olyan teljesítmények, amire azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy még válogatott szint. Most az neveket, főleg a mai mérkőzés előtt nem szeretnék mondani. Hát, ha valaki hallgatja, és ettől
megremeg a lába. Én azt akartam kérdezni,
de remélem, hogy azért nem azért.
Mint Cséká az újságíró csapatból, sportújságíró csapatból jobb hátvédposztra a Juhan is, vagy a Szalai Kristófot nem lehet bedobni.
Lassan sétálnak át a Nagy Erdőn a játékosok a stadionba, és akkor a Zsebrádió hallgatják a Sportkört. Tehát ez teljesen életszerű.
Biztos.
Szóval én szerintem erre nagyon hasznos ezek a mérkőzések, főleg akkor, hogyha nem tojik rá mindkét csapat, és nem azt mondja, hogy akkor lötyögünk egyet, meg labdázgatunk.
Zsuzsi?
Én azt gondolom, hogy erre azért van szükség, mert egyszer tényleg valamikor az építkezést el kell kezdeni. Ugye emlékezzetek vissza, hogy amikor tavasszal arról beszéltünk a szlovén vagy a görög mérkőzés előtt, hogy a pozíciójában hagyott Marco Rossi szemszögéből, vagy az ő státuszát nézve is lesz jelentősége azoknak a mérkőzéseknek, hogy a nagy sok után hogy tér vissza a válogatott. És én azt hiszem, hogy a tavaszt túléltük, tehát azon ugye ez kapott gól nélkül jött le az a két mérkőzés, akkor most ennek a két mérkőzésnek most már mindenképpen az előremutató célzatú meccsnek kell lennie, ahol az építkezést, valóban az új játékosok kipróbálását, az új koncepciókat, az adott esetben egy kicsit támadóbb jellegű játékot kell látnunk, mert ahogy Bob is fogalmazott, azért mondjuk a finnek ellen a második félidő, hát mondjuk a második fele nem nézett ki túl jól. Tehát,
most hogy... ti nagyon diplomatikusan megfogalmaztátok, 06:30, 55:55, 6:05 jött egy ilyen üzenet. Szerintem akkor van, és csak is akkor van értelme, ha nem 8-at cserélnek, maximum 3-at, mert a második félidői teljesen komolytalan.
Hát így nézett ki, tehát, de ugyanakkor meg az is kérdés, hogy ha meg soha nem próbálod ki azokat a játékosokat, akik adott esetben a horizonton vannak, vagy már rákerültek a radarra, és ha ez nem is nevezhető téthelyzetnek, de válogatott mérkőzés. Tehát ugye annak a maga tétje megvan, hogy az ember a válogatottban bemutatkozik, és hogy szerepel, megremeg a lába, nem remeg meg, és a többi, hogy ezt ugye Jakabes Villinél is láthattuk, hogy hál' Istennek nem, el is mondta, hogy nem az a típus, de ezt azért bevontásra nem lehet elhinni. Tehát azért ez derüljön ki abban a helyzetben, amikor jönnek feléd, és védeni kell mondjuk egy ajtóablak szituációt. Úgyhogy én azért tartom ezt fontosnak azokon a labdarúgáson túlmutató elemeken túlmenően, amit ugye Emil említett, amelyek persze nagyon fontosak, a kapcsolat a közönséggel, a tényleg ez a fajta válogatott körüli nimbus, ennek a megtartása, vidéki megtartása, a kapcsolódás a vidéki közönséggel, ezeket roppant fontosnak tartom. De hát ennek szakmai építkezésnek kell lennie, hiszen ne felejtsük el, azért jönnek majd a Nemzetek Ligája tétmérkőzései, tehát oda már valami olyan csapattal kell előrukkolni, nem is könnyű ellenfelek ellen, aminek van valami formája.
Itt az SMS íróra azért úgy reagálnék, hogy a szerencsés helyzetben itt, hogyha 8-at cserélünk, akkor nem kéne, hogy minőségi visszaesés legyen, mert ez egy válogatott.
Ja,
és itt jön megint a párhuzam Csema és Rossi között, hogy mi a merítési lehetőség. Kit tudsz betenni jobb hátvédbe, kit tudsz betenni centerbe, kit tudsz betenni Vili Orbán mellé, vagy helyére a rosszabb esetben sajnos, mert egyszer eljön az idő.
Az a legkritikusabb pont szerintem a következő három
hogyne,
évben.
Hogyne. Tehát, hogy ilyenkor nyilván Csingert meg kell nézni, és láttuk, hogy Csinger egyébként alapvetően jól oldotta meg a feladatát, de volt egy-két olyan hibája, amire talán rádöbben, hogy a nemzetközi mezőnyben ilyen szintű ellenfelek ellen majd nem fog beleférni, ő tanul ebből.
De így derülhet ki.
Hogyne, mert hát most elmegy Kazincz-Barcikára, ott viszonylag ritkában kerül ilyen helyzetbe. Most megint elnézést a Kazincz-Barcikaiaktól, de...
Én ki is akartam kérni, borsodiként ki is akartam kérni, hogy pont őket szóltad meg.
Nem, de most az elmúlt idényben, ha jól tudom, háromszor is találkozott a Kazincz-Barcikai labdarúgókkal.
Egyébként, ha már Csinger és Győr, akkor én például Vitálisra nagyon kíváncsi vagyok, mert ő úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni, és hogy tud szintet lépni a nyáron. Akkor az megint csak egy hosszú távon jó dolog lehet a magyar válogatottnak.
Nagyon kellene.
Kaptam annyi hideget
pár héttel ezelőtt egy sportkörben, amikor a Nürnberg érdeklődése felmerült, és mondtam, hogy szerintem a Bundesliga 2 nem szintlépések.
Megtalálta a magyar futball, vagy egymásra találtak itt a válogatottal, nagyon jól néz ki vele a középpálya. Itt a Vili Orbán posztja az, ami tényleg kérdés lehet, mert ugye Jakubisvili testvér az most egyelőre partvonalon kívül van Spanyolországban, Csinger majd most BL selejtezőket játszik, reményeink szerint minél többet a Győrrel, de az a poszt az tényleg kritikus. És egyébként ugye ezt a meccset, visszatérve a kazak meccsre, amúgy idegenben játszottuk volna, tehát és végül Magyarország lett a pályahasztól, így lett Debrecenben, és egyébként szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy a debreceniek élőben is láthatják, illetve a környékbeliek. Szoboszlai Dominikot, ne felejtsük el, van egy Liverpool játékosunk, biztos most sokan azt mondják, hogy na, miért kell ezt megint felhozni, de egy világsztárt látni élőben, egy magyar futballbarátnak a világ legjobb
dolga. Én ezzel nem tudok betenni, tehát amikor Jakubisvili bemutatkozása után arról ír Fabrizio Romano most, hogy őt szeretjük, nem szeretjük, de el kell fogadni, hogy van egy jelenség, hogy most jó, nem jó, most ne nyissunk vitát, hogy amúgy egyébként a Barcelona lehet, hogy visszarendeli, vagy sem, és hogy lamentálok egy Barcelonánál. Tehát, hogy egyébként egy pár évvel ezelőtt, tehát nem tudom, Lisztes Krisztián esetében a Werder Bremennél úgy összetettük a két kezünket 20 évvel ezelőtt, mint hogyha, és nem akarom a brémaiakat megbántani ezzel, de azért ez a Werder nem összehasonlítható, vagy egy lapon emlegetett.
Jó, és kiment a Watfordba, ez micsoda?
Igen. És hát van egy Varga Barnánk is, tehát Szoboszlaink Varga Barnánk, tehát Varga megint egyszerűen varázsolt, szóval egyszerűen olyan élmény volt nézni, hogy ez egészen fantasztikus.
No, hát egy pici időnk maradt még, ezt labdarúgással méghozzá közelgő világbajnoksággal töltjük majd. Ki mennyire várja, itt a nyitó mérkőzés az Ajner Szilárdék esőt és vihart jósolnak, és félbeszakadt a tájtólag a meccs, meg show lesz, meg minden lesz. Hát a Made in USA, vagy Made in America, tehát hogy ezen én hogy lehet, hogy föl fogok majd háborodni, bár nagyobb részét itt töltöm majd a rádióban is, ugye közvetítjük mi is a mérkőzéseket, lesz, amit hajnali időpontban sikerült, tehát biztos, hogy nem lesz. Hisztérikus imádatot nem érzek majd a halftime show iránt, amikor hajnali 3-kor kezdődik.
Szolidaritásból fel fog ébredni, és
na, de kedves vagy Balázs. De tényleg.
Kuraszó meccse, szóljatok, hogyha te vagy kuraszó meccse.
Azt hittem, hogy meg akarod inni, mert azt mondtam volna, hogy nem szabad. Ebben a műsorban nem szabad ilyenről beszélni.
Ja, értem.
Én magam egyébként, ha már Kuraszó szóba került, vagy akár Haiti, én az első meccsükre nagyon kíváncsi vagyok. Tehát, hogy mégis mit tudnak ezek a válogatottak, és valahol ez a VB-nek a varázsa az elején, de ez a 104 meccs...
Látva őket, eszembe fog jutni Bobori Balázsnak a reform ötlete, hogy világszinten kéne selejteztetni.
Várjuk ki a végét. Egyébként a már a nyitó meccset mondott Mexikó, Dél-Afrika, szerintem ott már először meg fog az villanni, hogy egy afrikai csapat milyen tud lenni, mert szerintem Dél-Afrika az egyik leggyengébb válogatott lesz az egész tornán. De ez a 104 meccs, ez tényleg nagyon sok. Tehát az, hogy már vasárnap...
Ez a klasszikus, ez a gombócból is sok
kategória. Igen, amikor már vasárnap nem fogod tudni, hogy amit te pénteken mit néztél, vagy milyen meccs lesz kedden, az nem hétfőn van, az a K csoport, vagy a B csoport, úgyhogy le kell menni az első 3 hétnek, ami brutál lesz, de egyébként nekünk munkában is. Tehát, és most nem sajnáltatni akarom magunkat, csak hogy pontos legyél, precíz legyél, az nagyon figyelős lesz. Tehát amikor a legjobb 32, és mint a Wimbledonban látod a
tárgyat. Na, hát a legjobb 32-nél ezt akartam mondani, hogy akkor kezdődik majd, és az még mennyi? 3 hét, vagy nem is tudom mennyi?
Nagyjából 3, de biztos lesznek jó meccsek, szép pillanatok, emlékezetes gólok, de nagyon tömény lesz, tehát itt azért szelektálni kell.
Hát de Emil, onnan indultunk, hogy mindent a pénz és a befolyás határoz meg. Tehát mindannyian elmondtuk ebben a stúdióban, bárki ült, hogy nagyon jó, értékeljük Curaçaónak és Haitinak, és mindenkinek nagyon tudunk örülni, zárkózzanak szépen, de én még olyan véleményt, hogy ez a világbajnokság ebben a formában így jó, ahogy van, nem hallottam. Pedig ebben a körben, tehát itt aztán tényleg nem azt kell feltételeznünk, hogy Zsuzsi szereti jobban a sportot, vagy Emil Kornél szurkol jobban azért, vagy a
De Kornél, te hallottál már világsztár futbolistát hőzöngenőt? Sok a meccs? Mert én még nem. És addig, amíg ez nem fog megtörténni,
hát azért
mert
nem.
A kézilabdázók hiába hőbörögnek,
Emil,
hát picikék.
Emil, a zenész se hőbörög, mindaddig, amíg a hegedűtokba belehúzod, vagy a szerveknél a harmonikába az újabb 50 eurost, vagy 100 eurost, hogy már 3 órája zár. lezárva lenne a hely. Hát addig, amíg valaki belehúzza azt az 50 eurót,
vagy 20... De akkor ne a szezonbeli 60 meccsüket, tehát hogy ha...
Na, ezért mondom, hogy én csak értem, csak akkor innentől kezdve, hogyha senki, de tényleg senkit nem hallottam még nagy plénum előtt azt mondani, hogy így, de jó, hogy ez így lesz. De jó, hogy ennyi meccs lesz. Hát ebben a stúdióban nálam...
De nem
nálam...
feltétlenül gondolom egyébként, hogy ezt a játékos... Persze, nyilván a játékosoknak, meg a neves játékosoknak volna ebben szava, de erre vannak a hivatásos labdarúgó szervezetek, akiknek az a feladatuk, hogy képviseljék.
Lennének,
ugye, amik valószínűleg súlytalanok, de miért? Mert hát megint visszajutunk oda, hogy gyakorlatilag hol és miként dőlnek el a szavazatok, és milyen úton, módon hozzák meg ezeket a döntéseket. Egyébként például a tornában nem is értem, mert ott konkrétan a nagy selejtező világbajnokságban szépen szűkül a nemzet. Minden csapat elindulhat, már minden nemzet, amelyik ki tud csapatot állítani, és szépen szűkül a mezőny, először 24-re, majd 12-re, és 12 csapat indulhat tulajdonképpen, vagy a legjobb 12.
Hát tehát jó, ez, csak ezt még egy csarnokban meg tudod csinálni két dél előtt alatt.
Nem feltétlen erről van szó, azért elég szép lészem, csak azt mondom, hogy ez nyilván szakmai döntés,
igen,
és amit te mondasz.
Kivitelezhetetlen.
Mi az, amit a Bob mondta?
Abszolút.
Nem. Szerintem nem.
A mai világban ez teljesen kivitelezhetetlen. Egyszerűen nincsenek érdekek erre.
Hát na, a lényeg, tehát ez persze.
Ezért kivitelezhetetlen. A szakmai érdek, ez az már régességen erről beszélünk, hogy ez háttérbe szorul.
Tudjátok, mikor lenne ez érdekes? És akkor visszatérek erre. Lenne 30 európai ország ezen a világbajnokságon, 6 dél-amerikai, 4 afrikai, meg a többi. És akkor egyből érdekes lenne ez a... Akkor fölébrednél. Mert a 14 helyett az 30 európai ország olyan minőséget hozzá erre a világbajnokságra, hogy felébredsz.
Igen, de ma már nem kíszi, erről beszélni.
Igen, csak megint az a kérdés, hogy nem a szakmai csúcsminőséget kellene ezeken a világeseményeken látnunk. Kellene. Hát dehogy nem. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez nem érdek, de hogy ne lenne érdek a szakmai csúcsminőség?
Kellene, hogy legyen, de sajnos nem tud az lenni.
Ide esik vissza ez a kérdéskör, hogy a szakmai csúcsminőséget úgy tudod elérni, hogyha a legjobb csapatokat.
Egy búcsú kérdést, teljesen mindenkitől függetlenül. Tudom, hogy nem vagy teljesen független ebben a kérdésben. José Mourinho-nak mennyire örülsz, hogy visszatérhet a Real Madridhoz? Hány éves szerződést kapjon, mert az abba az irányba, ahova te gondolkozol, vagy amelyik irányból neked süt a napot, az kellemes emlékeket ébreszt benned, ha jól gondolom.
Igen, bár egyébként azt is hozzáteszem, hogy azért abban az időszakban, amikor ő volt a Real edzője, volt talán a legmélyebb a szakadék a két klub játékosai között a pályán. Szerintem egyébként a Realnak jót fog tenni az első évben José Mourinho, mert végre bemegy valaki, aki berúgja az ajtót, és akkor a kis királyoknak egy picit visszavesz az arcából. Szerintem jót tesz. Én nem gondolom, hogy ő hosszú távon nagyon sikeres tudna lenni egy Real Madriddal, viszont neki az utolsó esélye, hogy megmutassa azt, hogy ő még mindig a világ egyik legjobb edzője. Én magam azt gondolom, hogy picit elment mellette a világ, de...
Éppen ezért kapjon akkor egy hosszú szerződést ennél a nagyszerű klubnál. Úgyis nyertek már 15 BLT darabig ennyi elég.
Édesebb a győzelem, ha egy nagyon erős rivális tudsz megverni. Úgyhogy én kívánom, hogy legyen erős a Real Madrid egyébként. És oda most egy ilyen edző kellett. Tehát akik kicsinálták a Xabi Alonsót, azok most megérdemlik a Mourinho.
Hát imádtam minden egyes másodpercét. Bobori, bocsánat a hölgyel, Csisztu Zsuzsa, Bobori Balázs, Bitman Emil. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Most nagyon sajnálom, hogy csak egy óránk jutott erre, pedig azért így június 9-én nem mindig szoktunk dúskálni a témákban, de tulajdonképpen
ezért szép
a sportvilág. Pedig Mourinhohoz meg Florentino Pérezhez meg
még most el tudtunk volna kezdeni egy teljes ráadást, viszont most arra ennyi jutott. Zsuzsi, uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan innen folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A finnek elleni siker után Kazaksztán látogat hazánkba. Ezúttal nem a Puskás Aréna, hanem a debreceni Nagyerdei stadion lesz a helyszíne a találkozónak. Marco Rossi szövetségi kapitány ismét újoncokat avathat. Magyarország-Kazaksztán labdarúgó felkészülési mérkőzés élőben 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 3 perc a pontos idő, kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Vízilabdával folytatjuk a Hazafutást, ugyanis holnap egészen pontosan 19 órától, tehát este 7-től megkezdi szereplését a Ferencváros női csapata a vízilabda bajnokok ligája Máltai 4-es döntőjében. A helyszínről nyilatkozott a várakozásokkal, első körben a Szent Andreu elődöntővel kapcsolatban a Ferencváros válogatott játékosa Leimeter Dóra Szalai Kristófnak.
Tegnap érkeztünk délután fele, úgyhogy úgy szerintem ez egy nagyon ideális érkezés, mert tényleg így van időnk a szállást is körbejárni, úgyhogy mindent megszokunk addigra, mire jön a fő feladat.
És jön az a fő feladat, ráadásul már van egy kis tapasztalat, hiszen tavaly is a 4-es döntőben egymás ellen játszottatok a Szent Andreu csapatával, és akkor 10 hétre alul maradt a Ferencváros. Most megvan már a győztes taktika? Hogyan készültök?
Hát reméljük, ezt majd holnap a meccs után meg tudom mondani, hogy győztes volt a taktika. Az biztos, hogy nagyon sokat készültünk rájuk. Azért tényleg így jobb az, hogy így ismerjük őket, hiszen ők tavaly óta nem sokat változtak, ugyanazt a játékstílust játsszák. Illetve biztos, hogy nagy tanulsága volt a tavalyi mérkőzésnek, hogy ott igazából a mérkőzés elején 4-5 percig beragadtunk, és így nagyon meg voltunk illetődve. Ott el is dőlt igazából a mérkőzés, mert talán 4-0 is volt az eredmény, és igazából azt cipeltük utána végig, úgyhogy én nagyon remélem, hogy abból tanulva idén azért sokkal keményebben fogunk tudni odafigyelni, főleg a mérkőzés elejére, hiszen nekünk az a legjobb, ha minél inkább ott rajta ragadunk az ellenfélre, és a saját erősségeinket igyekszünk érvényesíteni.
De már az is sokat számíthat, hogy már van egy év tapasztalatotok. Ugye tavaly volt az első 4-es döntője női vízilabdában a Ferencváros csapatának, most egyből jön a második, az ellenfél az ugyanaz, most már azért egy kis tapasztalattal lehet, hogy előrébb van a csapat.
Az biztos igen, hogy sokat fog számítani, hogy tavaly igazából ugye nem is vártuk magunktól sem el, hogy bejussunk a 4-es döntőbe, úgyhogy szerintem azzal, hogy azt sikerült elérnünk egy kicsit, úgy is volt vele mindenki, hogy talán túl is teljesítettük így az elvárásokat, úgyhogy nem igazán hittük el talán, hogy nekünk ott a helyünk, azonban ebben az évben abszolút úgy készültünk egész évben, hogy nekünk ez kimondott célunk, hogy ide bejussunk, és innen éremmel térjünk haza, úgyhogy ehhez a holnapi egy nagyon jó lépcsőfok is lesz.
Az esélyek szerint a Ferencváros most azért jóval nagyobb potenciállal érkezett ebbe a 4-es döntőbe. Te milyen eredménnyel lennél elégedett majd a sorozat végén?
Hát én nagyon szeretném mindenképpen, hogy előre lépjünk a tavalyi eredményhez képest, és kézzelfogható eredménye legyen annak, amit milyen munkát elvégeztünk ebben az évben, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy éremmel haza tudunk térni, de én nem tartom kizártnak, hogy ez a csapat ez abszolút képes arra, hogy bejusson a döntőbe. Szerintem azon fog múlni, hogy mennyire görcsöljük túl, és illetve hiszük el magunkról, hogy nekünk helyünk van a döntőben.
Hogy néz ki a mai programotok? Mit csináltok ma még így együtt?
Voltunk már délelőtt edzeni, az is nagyon jó volt, hogy egyrészt egyedül voltunk a meccsmedencében, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon maximálisan ki tudtuk használni. Nagyon nekünk szerintem ideális volt, hogy egyedül voltunk, és nem kellett senkire figyelni, tudtunk még gyakorolni is, illetve így a pályát bejárni. Azért tudjuk most már, hogy merre van az öltöző, ezek apróságnak tűnő dolgok, amiket is sokat fognak segíteni a holnapi napra még most lesz egy videózásunk, megbeszélésünk, lesz még egy edzésünk, ott is ilyen igazából már ilyen finom hangolások vannak, hogy mindenki, ami jól esik neki, azt csinálja, hogy holnapra teljesen készen legyen, és igazából ennyi, este még vacsora, és reméljük, hogy mindenki jót alszik a holnapi mérkőzés előtt.
Hát ehhez csak csatlakozni tudunk, vagy bízni tudunk benne. Leimeter Dórát, a Ferencváros női vízilabdázóját hallottuk. Holnap megkezdi tehát a Fradi női csapata, holnap után pedig majd a férfi csapata is szereplését a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. A folytatásban a labdarúgás, illetve nem is teljesen labdarúgás, hanem inkább sportegészség, hiszen Christian Eriksenről korábban már 4 évvel ezelőtt volt ugye egy Európa-bajnoki mérkőzés, ahol láthattuk, hogy összeesik a pályán, melyet követően egy egész világ, de minimum teljes Európa, hogy mondjam, imádkozott érte, és ez most nem is olyan régen újra megtörtént a dán játékossal, azok után ugye, hogy visszatérhetett a pályára, és profi labdarúgó karrierjét folytathatta, hogy mi állhat az eset hátterében, hogyan lehetne a szabályokon változtatni, kell-e változtatni, nos, ezzel kapcsolatban kérdezte dr. Merkeli Bérát, Csisztu Zsuzsa.
5 év elteltével egy újabb sokkoló eset történt, ez alkalommal egy kisebb súlyú mérkőzésen, de ettől függetlenül, ami történt, az legalább annyira sokkolta a közönséget. Eriksen ismét látszólag jól van, de mégis mi történt? Ez most egy kisebb súlyú eset volt, vagy a beépített berendezés segített neki ezt az esetet túlélni?
Hát a klinikai esetből következtetve, hiszen hivatalos véleményt nem olvashattunk, nagy valószínűséggel Eriksennek egy szívizombetegsége van. Ez a szívizombetegség egész biztosan nem okozza terhelhetőség csökkenését, hiszen akkor nem tudnak csúcsszinten futballozni, viszont egy relatíven magas rizikója van, különösen stressz helyzetben, fizikai aktivitás során, hogy innen egy nagyon gyors kamrai ritmuszavar induljon, ami keringés megálláshoz, adott esetben hirtelen szívhalálhoz vezetett. 5 évvel ezelőtt a pályán újraélesztették. Ezt követően volt egy kivizsgálás, és megszületett a sportkardiológiai döntés, miszerint egy beültethető defibrillátorral tovább folytathatja a pályafutását. Ugye ebből lehet következtetni. A legvalószínűbb oka ennek, hogy van a szívem belül egy olyan terület, amely képes arra, hogy stressz helyzetben, fizikai aktivitásban, hiszen mind a két alkalommal valamilyen mérkőzésen történt a rosszulét, egy ilyen ritmuszavar indul. Csak most az volt a helyzet, hogy van neki egy beültethető defibrillátora. Ez a beültetett defibrillátor automatikusan érzékelte az életet veszélyeztető szív ritmuszavart, és ezt egy előre beprogramozott sokkal, elektromos sokkal helyreállította, és így természetesen eszméletét relatíve gyorsan nyerte vissza a sportoló.
Na most ugye ez így azért szakmailag nyilván egy precíz elemzés, de a külső szemlélő számára egy rémisztő helyzet, és hát ugye legtöbben azt feszegetik, hogy vajon szabad-e kísérteni a jó Istent, hogy most egy kicsit messzebbről menjek ehhez a kérdéshez közel, vagyis hogy nyilvánvalóan, ha van egy ilyen beépített berendezés, akkor az ezeket az extrém terheléseket, vagy az ebből adódó, ahogy fogalmaztál, ugye ritmuszavarokat hivatott helyreállítani, de önmagában a sport és ez a magas szintű sport, és az ezzel a terheléssel együtt járó sport, akár a fizikai, akár a értelemszerűen a mentális vagy a stressz része, hát nem teszi igazából olyan kitetté, olyan veszélyeztetetté Eriksent, hogy tulajdonképpen ezzel fel kellene hagynia. Te mit javasolnál, hogyha neked kellene mondjuk ez ügyben tanácsot adnod?
Az első legfontosabb a játékos élet. A játékos élete ezzel a beültethető defibrillátorral természetesen biztonságban van. Hiszen a készülék, ha egy ilyen ritmuszavar van, automatikusan érzékeli az életet veszélyeztető állapotot, és meg tudja szüntetni. Természetesen azért ennek van egy másik vetülete, mégpedig az, hogy egy nagy nemzetközi versenyen, mondjuk a világbajnokságon ismétlődne meg egy ilyen eset, akkor a mérkőzést meg kell állítani, adott esetben le kell fújni, újra kell a mérkőzést lejátszani. Ezek természetesen már más aspektusát is mutatja ennek a kérdésnek. Tehát a legfontosabb kérdésre a válasz, hogy amennyiben, és én ezt gondolom, hogy ez áll mögötte, egy ilyen aritmogén szív, viszonylag jó vagy egészen kiváló teljesítményt nyújtó szív funkcióval sportolhat. Az a kérdés, hogy ilyen világversenyen elindulhat-e, és ez már nem sportkardiológiai kérdés, ez már adott esetben a szervezőknek is a döntése, hiszen ha 6 évente vagy 5 évente ez ismétlődik, akkor természetesen megvan az esély annak, hogy egy ilyen stressz helyzetben, egy fizikai aktivitás csúcspontján egy újabb ritmuszavar generálódik, és ebben az esetben természetesen egy ugyanilyen eseményt fogunk látni, amiben a készülék helyre fogja állítani a ritmust, de azért az ott a helyszínen lévő több tízezer néző, illetve a tévé előtt akár milliárdos nézettség látja ezt a drámát, ehhez nem tudom milyen módon vagyunk fölkészülve, úgyhogy orvosi szempontból engedélyezhető, ebben egyébként eltérő álláspontok vannak a különböző sportorvosi grémiumokon belül, vannak szigorúbb és kevésbé szigorúbb megközelítései, például az olaszok sokkal szigorúbban járnak
ott,
el ebben
ott nem is engedték, ott, hogy az olasz bajnokságból el kellett igazolnia, és hát ugye ez itt a kérdés, hogy Németországban játszhat, illetve hogy nyilván a dán válogatottban is játszik, hiszen ez egy ilyen barátságos mérkőzésen történt. Tehát ezek szerint ez nemzeti szabályozásban ekkora eltérések lehetnek?
Lehetnek, mert ezek nagyon ritka korképek, és mint ahogy mondtam, a sportolónak az élete nincsen veszélyben, mert van egy, hát egy airbag, mint ahogy az autóban is van, amelyik megvédi a haláltól, de azért, mint ahogy mondtam, ez azért mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen esemény, egy ilyen rosszul lét természetesen a világbajnokság alatt is előfordulhat.
Most ugye még egy érdekes kérdésen azt mondtad, hogy ugyan ez megvédi értelemszerűen attól, hogy bármi komolyabb dolog történjen, de azért sérül-e ilyenkor a szívizom, vagy magának a szervnek a szerkezete, mert hiszen nyilván érzékeli ez a berendezés, hogy valami aritmia történik, tehát akcióba kell lépni. Tehát történik-e ilyenkor, vagy történhet-e olyan károsodás, aminek aztán később hosszabb távú lenyomata van?
Nagyon nagy valószínűséggel nem történik semmi, hiszen a fejét nem tudja beverni. Tehát ha azt kérdeznéd tőlem, hogy autót vezethet-e, ilyenkor az a szabály, hogyha egy ilyen esemény bekövetkezik Magyarországon, akkor fél évig egészen biztosan nem vezethet autót, mert autóvezetés közben lép föl egy ilyen esemény, elveszíti az eszméletét, és adott esetben ön és közveszélyessé válik az autópályán. Egy futballmérkőzésen azért nincs erről szó, hiszen a puha gyepre lerogy, és ezt követően a készülék elindul, befejezi a ritmuszavart, a visszatér az eszmélete, és a játékost lekísérik. Úgyhogy ezek különböző helyzetek, azt azért tudni kell, hogy ilyen beüthethető defibrillátorral Magyarországon is több ezer ember létezik, ennek van megfelelő szabályozása. Természetesen döntő részben nem fiatal sportolókról van szó, hanem olyan szívelégtelen, vagy olyan súlyosabb koszorúérbetegséggel szenvedő betegek rendelkeznek, akiknek nagy a veszélye a hirtelen szívhalálra, vagy már volt egy ilyen eseményük. Ezeket a speciális ritmuszavarokat ilyen beültethető defibrillátorral kezelik.
És ilyen berendezéssel egyébként Magyarországon fiatal sportolónak engednéd, vagy tanácsolnád, hogy sportoljon, ha mindenáron sportolni szeretne?
Nekem kettő ilyen betegem van. Egy korábbi válogatott jégkorongos sportoló, és egy amatőr futballista. Mind a kettő megkapta a versenyzés engedélyt. Ennek feltétele az, hogy a szív jól működjön, azaz bírja a sporttevékenységgel együtt járó jelentős kívásokat, azaz ezt a felfokozott teljesítményt ki tudja szolgálni. Emellett ne legyen olyan nagyon nagy a rizikója annak, hogy ezek ismételten megjelennek, tehát mondjuk 5-6 évente egy-egy ilyen esemény belefér. Persze a világversenyen ez nagyon sok ezer adott edben, sok millió nézőt fog sokkolni, akikkel ezzel természetesen nem minden nap találkoznak.
Dr. Merkeli Bélával Csisztú Zsuzsa beszélgetett az elmúlt percekben, hamarosan Bera Emese folytatja és jön a Nemzeti Sport Krónika itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már előtt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Heavy on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for streets tonight. When it all counts for something, and your pocket's full of nothing, let's get high on believing. I can promise you, yes, I am a dreamer too. We are dreamers together, always and forever. Let's get high.
A zöld asztalnál sem sikerült kivívni a VB részvételt férfi kézilabda válogatottunknak. Este a kazakok ellen játszik Marco Rossi együttese. Három magyar női öttusázó már ott van a budapesti világkupa elődöntőjében. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben buktál a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa-bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. A Győrrel bajnokok ligáját nyert korábbi női szövetségi kapitányt, Danyi Gábort, a döntés után Szalai Kristóf kérdezte.
Két részre bontanám. Az egyik, a racionális rész, ami hát sajnos azt el kell ismerni, hogy valami jogon nem jutottunk ki, és ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, nagyon nehéz ellenféllel a szerb válogatott, és nagyon kicsi múlt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a magyar kézilabda az elmúlt években mind a felnőtt, mint az utánpótlás világversenyeken egyszer eredményességként, másfelől pedig rendezőként nagyon-nagyon sokat tett a nemzetközi kézilabdáért és annak a népszerűsítéséért. Úgyhogy hát nagyon-nagyon bíztam és reménykedtem, hogy kint lehetünk. Nagyon nehéz most a férfi kézilabda sorsa, illetve az útja, mert hát ugye az Európa-bajnokságról lehet kvalifikálni, mivel a VB-n nem leszünk ott az olimpiára. Az Európa-bajnokság viszont bivaly erős, tehát olyan erős csapatok vannak, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Nyilván meg kell próbálni, és nyilván neki kell menni, de nem lesz egyszerű. Én azt gondolom, hogy egy nagyon higgadt elemzés kell most, meg kell nézni, hogy ebbe a helyzetbe mi a legjobb a magyar kézilabdának, és mindenkinek be kell állni ebbe a sorba is tenni ezért.
Te hogyan látod Csema Rodriguez jövőjét, mint szövetségi kapitány?
Nyilván minden edzőt az eredményei minősítik, és nyilván én annak a tábornak vagyok a tagja, aki nyilván edzőként is, aki mindig megadja az esélyt. Mindig hiba után én azt mondom, hogy meg kell adni a javításra az esélyt. Csema Rodriguez eddig nagyon-nagyon szépen fölépített egy válogatottat, nagyon eredményesen játszottunk, láthatóan nagyon egymásra talált a csapat és a Csema, azt gondolom a közönség is. Ez most valóban nem úgy sikerült, ezt el kell ismerni, és ez egy elég nagy kudarc most itt. Nagyon szimpatikusan természetesen el is vállalta a felelősséget. Azt el kell dönteni, hogy a Csemával együtt folytatva, vagy a Csema nélkül egy új irányjal, hogy mi a jó a magyar kézilabdának, és ez a legfontosabb. Tehát nem személyekbe kell gondolkodni, hanem azt kell nézni, hogy a magyar kézilabdának, azon belül is itt most a férfi szakágnak mi a legjobb, és egy hosszabb távú 3-5 éves koncepciót, egy olyan utat kellene kijelölni, ahol közvetlenül visszavezet az út a világelitbe.
Guzi Blanka csoportgyőztesként jutott elődöntőbe az öttusázók budapesti világkupáján. Az olimpiai negyedik helyezett versenyző vívásban a 12., akadályfutásban az 5., úszásban a 3., lézerrámban pedig a 11. helyen zárt. Guzi Blankát Somogyi Zsófia kérdezte.
Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy verekszi magát tovább a következő napokra, legyen az elődöntő vagy döntő, de be kell jutni. És hogyha ez jó érzésen megy, akkor ez csak egy habatortán, azt gondolom, de a negatív élményekből is lehet táplálkozni. Hál' Istennek most kiegyensúlyozott voltam szinte az összes számban, és azért ez jó érzéssel tölt el.
Egyébként a vívást, azt nem tudom, hogy talán a negatív érzésekről ott mennyire utaltál rá, mert talán itt elcsíptem egy fél mondatot, hogy talán azzal nem voltál annyira elégedett, most látva az eredményt lehet azon persze javítani, szóval azon kellett ott egy picit túlteni magad?
Azt gondolom, hogy az eredménnyel, a szám szerinti eredménnyel, illetve a hozzáállásommal meg vagyok elégedve, azt mondom, hogy szinte maximálisan. Amivel nem vagyok megelégedve, az a technikai végrehajtások. Adtam azért olyan túlsokat, amiket nem nagyon szeretek. Én azt szeretem, hogyha valamit eltervezek jól, és azt végre is tudom hajtani rendesen. Ebből ma egy picit talán kevesebb volt, mint a 50%, de azt gondolom, hogy nekem ez is előrelépés, és értékelni kell minden egyes kis momentumot, amit előrelépésként tekintek. Úgyhogy bízom benne, hogy holnap még tudok egy picit ezen faragni, majd jó irányba.
Guzi Blanka mellett ebből a csoportból még Mészáros Emma jutott tovább. A B csoportból ugyanez Rancsák Diánának sikerült, a C csoport küzdelmei pedig még hátra vannak.
Nemzeti Sportkrónika.
A magyar labdarúgó válogatott ma Kazaksztánt fogadja felkészülési mérkőzésen a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben tegnap csaknem 5000 szurkoló előtt tartott nyilvános edzést a csapat. Marco Rossi szövetségi kapitánya fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani. A 19 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most a szövetségi kapitányt, Marco Rossit halljuk.
Jól szeretnék szerepelni a kazakok ellen is, el kell kerülni azt, ami a finnek elleni utolsó 20 percben történt. Gyakorlatilag 3 kontrájuk volt, és ezt nem engedhetjük meg az ellenfeleknek. Erre szeretnék a legjobban figyelni kedden. Nekünk kell Kazasztán ellen irányítani a játékot, de persze ehhez nekik is lesz biztosan egy kis szavuk.
Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos válogatott mérkőzésen rövid időre eszméletét vesztette. Hasonló eset már történt Eriksennel korábban is, 2021-ben a finnek elleni Európa-bajnoki csoportkörös meccsen összeesett. Újra kellett éleszteni. A kórházban beültethető kardioverter defibrillátort kapott, amelyet az életveszélyes aritmiák kiküszöbölésére és a szívmegállás megelőzésére terveztek. Az újabb eset kapcsán a Semmelweis Egyetem rektorát dr. Merkeli Bélát Csisztu Zsuzsa kérdezte.
Az első legfontosabb a játékos élete. A játékos élete ezzel a beültethető defibrillátorral természetesen biztonságban van. Hiszen a készülék, ha egy ilyen ritmuszavar van, automatikusan érzékeli az életet veszélyeztető állapotot, és meg tudja szüntetni. Természetesen azért ennek van egy másik vetülete, mégpedig az, hogy egy nagy nemzetközi versenyen, mondjuk a világbajnokságon ismétlődne meg egy ilyen eset, akkor a mérkőzést meg kell állítani, adott esetben le kell fújni, újra kell a mérkőzést lejátszani. Ezek természetesen már más aspektusát is mutatja ennek a kérdésnek. Tehát a legfontosabb kérdésre a válasz, hogy amennyiben, és én ezt gondolom, hogy ez áll mögötte, egy ilyen aritmogén szív, viszonylag jó vagy egészen kiváló teljesítményt nyújtó szív funkcióval sportolhat. Az a kérdés, hogy ilyen világversenyen elindulhat-e, és ez már nem sportkardiológiai kérdés, ez már adott esetben a szervezőknek is a döntése, hiszen ha 6 évente vagy 5 évente ez ismétlődik, akkor természetesen megvan az esély annak, hogy egy ilyen stressz helyzetben, egy fizikai aktivitás csúcspontján egy újabb ritmuszavar generálódik, és ebben az esetben természetesen egy ugyanilyen eseményt fogunk látni, amiben a készülék helyre fogja állítani a ritmust, de azért az ott a helyszínen lévő több tízezer néző, illetve a tévé előtt akár milliárdos nézettség látja ezt a drámát, ehhez nem tudom milyen módon vagyunk fölkészülve, úgyhogy orvosi szempontból engedélyezhető, a sportolónak az élete nincsen veszélyben, mert van egy, hát egy airbag, mint ahogy az autóban is van, amelyik megvédi a haláltól, de azért, mint ahogy mondtam, ez azért mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen esemény, egy ilyen rosszul lét természetesen a világbajnokság alatt is előfordulhat.
Új sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Vígvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Az Európa Kupa győztes Bilbaóban folytatja pályafutását a kosárlabdázó Somogyi Ádám. Ezzel megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
jel vagy, egy tiszta fény. Ébresz fel, tudom, lesz új remény. Adj nekem erőt, ami kőkemény. Elviszlek magam, majd te ősi költemény. Más nem érdekel, mint a képregény. Olyan vagy, csak bűn és erény. A hangoddal teljesen másfajta jelen egy ikon. Amit a világ megérdemel, az arcod szép, mint egy festett kép. Kegyetlen vagy, ez merénylet felé. De én hiszek benned, futok vakon. Felragyog, felragyog újra a napom. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra a ikon. Én hinnék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra a ikon. Én hinnék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra a ikon. Én hinnék benned vakon. Táncolj a tűzön át, csak a szerelmen át. Keresd meg a lányt, vagy láss bennem mást. Ez egy indián tánc, hát játsszuk el, hogy minden most kezdődik el. Támadás, a szárnyas fejvadász. Keresem az utam, én tudom, hogy merre jársz. A tű a mínán, ez egy öngyilkos álom. Ha újra élhetnék, érítsd meg, barátom. Ilyenek voltunk, minden, ami szép volt. Valami véget ért most, ne titkold. A 101-es szobában dörömbölnek a vágyak. Méreg, hűség, erő és alázat. Kezdem a fegyverem, a gyilkos ezüst golyó. Ideális popstar, mire vagy jó? Hajom a ketrecben, egyetlen hívó. Szó elég tánc a vékony jégen. A világ legvégé.
Figyeld, papa, yeah, yeah, ikon, ikon. Átkelek a Rubikon, forgatom a Rubikon, a kirakom, a skubizom, mutizom. Alattam, fölöttem, vízén, ladikon, csorgok, ahogy bírok, vissza, karizom. Ikon, ikon, süppedek egy kövér tikon, bár gyakorlatban nem, inkább elméleti sikon. Mint egy buborék, a felküldi a szifon, összehagy, majd kivon felét, kúszik, mint egy piton. Ikon, ikon, átmegyek egy fehér csikon, zebrának is hívom, becézgetem, sosem szidom. Édes, keserű, a keseiből rétes, mindenki előtt egy lépés, semmi derre képes. Ikon, ikon, átkezek egy jó nagy likó, magasba az élet, csüppedek a harmadikon. Előttem egy mikrofon, szóra bírom, még a szívem diktálja, csak írom, csak írom.
Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon. Én hinnék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon. Én hinnék benned vakon.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Két nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnoksága, a nemzeti csapatok nagy része már a helyszínen várja a rajtot. Az aktualitásokról, érdekességekről Regős László Pál összeállítása következik.
Viharos állapotok Mexikóban. Spanyol, francia és holland győzelem a felkészülés során. Két nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Szoros és átvitt értelmében is viharos időszakot élnek Mexikóban. A meteorológusok ugyanis esőzéseket, zivatart jósolnak csütörtökre a Mexikó-Dél-Afrika VB nyitómeccs napjára. A főváros bizonyos részeire narancssárga riasztást adott ki a katasztrófavédelem. A napokban több gondot is okozott az időjárás a társházi gazdánál. Vízárasztotta el az utcákat, metróállomásokat kellett lezárni. Kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a világbajnokságra. És ha ez nem lenne elég, a viharos állapot a társadalomra is igaz. Pedagógusok ezrei táboroznak ugyanis Mexikóváros főterének környékén. A sztrájkoló tanárok legfőbb követelése a korábbi nyugdíjrendszer visszaállítása, emellett béremelést és a teljes rendszer átalakítását követelik. Egyelőre sikertelenül, patthelyzet alakult ki, ami nem a legideálisabb helyzet két nappal a VB nyitány előtt. Míg Mexikóban az esőzések, az Egyesült Államokban inkább a hőség miatt aggódhatnak a résztvevő válogatottak. Már a tavalyi klubvilágbajnokságon is nehézség volt a tűzőnap, ez pedig az előttünk álló hónapban is így lehet. A hőmérséklet több helyen a 30 fokot is átlépheti a júliusi átlag alapján. Nem aggódik viszont a hőség miatt a norvég válogatott, pedig a skandináv országokban nem nagyon szokhattak hozzá hasonlóhoz a játékosok. A Bodø Glimt középpályása Patrick Berg viszont megtalálta a módját a felkészülésnek.
Természetesen más az időjárás, mint amihez hozzászoktunk, de a világbajnokság előtt sokat jártam szaunába, hogy alkalmazkodjak a hőséghez. Egyébként a múltban is sok meccset játszottam ilyen időben, és eddig minden rendben volt velem.
További problémákat jelent az Egyesült Államokba való beutazáshoz szükséges vízum, amelyet többen nem kaptak meg. Például a legjobb afrikai játékvezetőnek megválasztott Omar Abdulkadir Ártán sem. A sípmester ugyanis szomáliai. Az ország pedig szerepel azon 19 állam között, amelynek állampolgáraira teljes beutazási tilalmat rendelt el Donald Trump, amerikai elnök. Kivételt képeznek ez alól a világbajnokságra utazó hivatalos személyek. Ártán így meg is kapta a vízumot, ennek ellenére a hatóságok nem engedték belépni a szomáliai játékvezetőt az ország területére. Hasonló problémákkal küzd az iráni válogatott is. Bár a csapat már megérkezett az Egyesült Államokba, 15 stábtag és tisztviselő nem kapta meg a belépéshez szükséges engedélyt. A megérkezés után az iráni válogatott játékosa Ehsan Hajsafi így nyilatkozott.
Először is nagyon örülünk, hogy a csapat végre megérkezett. A csapat állapota nagyon jó. A hosszas húzavona után végül megkaptuk a vízumokat. Személy szerint azonban van panaszom a FIFA-val kapcsolatban. Miért tartott ilyen sokáig? Amennyire én tudom, csak a játékosoknak és az edzői stáb néhány tagjának adták ki a vízumot. Sajnos az edzői stábunk több kulcsfontosságú tagja, akiknek nagyon fontos szerepük van a csapaton belül, nem kapták meg. Ide tartozik a csapatmenedzser, az ügyvezető igazgató és a média igazgató, akik mindannyian nagyon fontos szerepet játszanak. Innen szeretném kérni a FIFA-t, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy a helyzet a következő napokban megoldódhasson.
Egyelőre kérdés, mikor kerül pont az ügy végére, az viszont biztos, ez lesz az első világbajnokság, amelynek az egyik házigazdája háborúban áll egy résztvevő országgal. És ahogy az lenni szokott, több nemzetnek is az első VB-je lesz. Üzbegisztán, Jordánia, Curaçao és a Zöldfoki Köztársaság is debütál majd a 2026-os mundiálon. Utóbbi válogatottban ismerős arc is lehet a magyar futball kedvelőknek. A Videoton csapatában több mint 10 évet lehúzó Stopira ugyanis 38 évesen ott van hazája első világbajnoki keretében. 600 ezer lakosával minden idők harmadik legkisebb országaként lesz ott a VB-n az afrikai válogatott. Hogy milyen céllal? Arról beszéljen Pedro Bubista Leitão Brito, a Zöldfoki Köztársaság válogatottjának szövetségi kapitánya.
A saját identitásunkat kell majd megmutatnunk, ismerjük már az ellenfeleinket, erős csapatok, amelyeknek a világbajnoki tapasztalata is megvan. Mi viszont mindent meg fogunk tenni, hogy az emberek megértsék, kik vagyunk és hogyan végezzük a dolgunkat a futballban. Meg akarjuk mutatni a játékosaink, a csapatunk, a szervezetünk minőségét. Nagy dolgokat akarunk véghez vinni. Reméljük, hogy sikerülni is fog.
A CONCACAF zónából, azaz az észak- és közép-amerikai zónából Curaçao vesz majd részt újoncként a VB-n. Kijutásukkal megdöntötték az izlandiak rekordját minden idők legkisebb világbajnoki résztvevő államának tekintetében. 150 ezeren lakják a szigetországot, nagyjából annyian, mint Pécset. A szövetségi kapitány Dick Advokát is rekordot fog dönteni, ő lesz minden idők legidősebb kapitánya a VB-k történetében 78 évesen. Utolsó hazai felkészülési mérkőzését 4-0-ra nyerte a curaçaói válogatott Aruba ellen, utána pedig igazi fiesztával búcsúztatta a szurkolótábor a csapatot. Dick Advokát erről is beszélt.
Hihetetlen volt a csapat búcsúztatása. Már az Aruba elleni meccs után is volt egy buli, ahova 15 ezer ember jött el, hogy utunkra engedjen minket. Nagyszerű, fantasztikus élmény volt. Szükséges volt egyébként ez a 4-0-as siker is az európaiak ellen, nyernünk kellett. Győzni mindig jó érzés.
Ázsiából Jordánia és Üzbegisztán utazik VB újoncként Amerikába. Utóbbi válogatott már kétszer is közel járt a pótselejtezőhöz, ezúttal viszont már az első lehetőséget megragadták az üzbégek. Leghíresebb játékosaik a Manchester City-s Abdulkadir Husanov, valamint a Rómától az Isztambul Başakşehir-ben kölcsönben szereplő Eldor Somurodov. Előbbiről a szövetségi kapitány Fabio Cannavaro is beszélt a Hollandia elleni felkészülési mérkőzés után. A meccs érdekessége, hogy az üzbégeket érkezéskor kutyákkal vizsgálták át a biztonsági szolgálat tagjai. A játékosként világbajnok Cannavaro erről is említést tett.
Azt mondták, ezek itt a szabályok, de végül csak minket vizsgáltak át. Érdekes, de erről a szervezőket kell megkérdezni. Ami Kusanovat illeti, ő egy nagyon jó játékos, és sokat fejlődött. Az egyik legfontosabb emberünk, hiszünk benne, sokat fog majd segíteni. Talán még nálam is jobb, ne aggódjanak.
Üzbegisztán egyébként bizakodhat a hollandok elleni meccs után, hiszen az európai csapat szűkös 2-1-es sikert aratott csak Cannavaróék ellen. Igaz, a 98. percben megszerzett győztes gól idején már csak 10 voltak a pályán a hollandok Till kiállítása miatt. A Ronald Koeman által irányított válogatott ráadásul sérülés miatt a keretben is változtatásra kényszerült. Az Arsenal játékosa Jurjen Timber ágyéksérülést szenvedett. Helyette a lipcsei Lucherel Gertruidát hívta be Koeman. Timber sérüléséről és a játékosok formájáról az üzbégek elleni győztes gól szerzője Cody Gakpo így nyilatkozott.
Mindenki tudja, milyen jó játékos, nagy csalódás a sérülése, kár, hogy hazamegy. Egyébként azt hiszem, ha mindannyiunknak kiemelkedő klubszezonja lett volna, egy VB akkor is más. Amikor a hazádért játszol, a lehető legtöbbet ki akarod hozni belőle, győzni akarsz. Szóval akár jó, akár rossz szezonja van az embernek, a világbajnokság teljesen más.
A hollandok mellett magyar idő szerint éjszaka pályára léptek a franciák és a spanyolok is. A francia válogatott egy hét múlva kezdi a VB-t, így még hazai pályán Lille-ben játszottak. Olise triplájával a 4 évvel ezelőtti ezüstérmes 3-1-re győzött Észak-Írország ellen. Az Európa-bajnok spanyol válogatott pedig már Mexikóban játszott, méghozzá Peru ellen. A végeredmény szintén 3-1 lett, Oyarzabal, Pedri és Gájésze talált be. A sérülésekkel bajlódó játékosok közül Rodri már játszott egy órát, Yamal és Williams viszont még nem lépett pályára. A szövetségi kapitány Luis de la Fuente ugyanakkor a mérkőzés után megnyugtatta a szurkolóikat. Mindenki egészséges lesz a rajtra.
Rodri most már remek állapotban van. Többet is játszhatott volna Peru ellen, de a tervünk az volt, hogy legyenek meg a percei, aztán a hét folyamán tovább folytathatja a fizikai felkészülést. Minden játékos készen áll majd. Ezt a szurkolóinknak is üzenem, hogy önbizalmat és optimizmust öntsék beléjük. Minden játékos tökéletes állapotban lesz. Nagyon magas szinten edzünk, mindenki elérhető lesz, már az első mérkőzésen is. Esélyesnek tartanak minket a végső győzelemre, de ez semmit nem garantál. Vannak hozzánk hasonló erősségű válogatottak. Mi nagyon bízunk a képességeinkben és a játéktílusunkban, de emellett elég alázatosak is vagyunk ahhoz, hogy megértsük, sok nagyon erős csapat van itt a világbajnokságon. Annyit tudunk tenni, hogy dolgozunk és küzdünk a végsőkig. És pontosan ezt is tervezzük.
A világbajnokságon több szabálymódosítással is találkozhatunk. Az ivószünet például nyilván az extrém hőség miatt fél időnként 3 percig fog tartani. Ha egy játékos nem hagyja el a pályát 10 másodperc alatt a lecserélése esetén, akkor 1 percig nem léphet pályára a helyére érkező csapattársa, így átmeneti emberelőnybe kerül az ellenfél. A bedobást 5, a kirúgást pedig 10 másodperce lesz elvégezni a futballistáknak, akik nem beszélgethetnek egymással eltakart szájjal. Emellett a VAR szabályokon is módosítottak. A VB-n a játékvezetők megnézhetik a második sárgalapos eseteket is, és azt is, hogy kirúgásnak vagy szögletnek kell következnie egy adott helyzetben. Végül pedig essen néhány szó a mezekről. Megszokhattuk, hogy egy-egy világbajnokság előtt különös figyelem irányul arra, hogy melyik válogatott milyen szereléseket visz magával a VB-re. A letisztult megoldásoktól az extravagáns dresszekig sok mindent láthatunk egy-egy mundiálon, egy-egy darabnak pedig különös története is van. Az összes mezről készült összeállítást két részletben a Nemzeti Sport Online-on is megtekinthetik, képekkel természetesen. Néhány példát pedig most mi is bemutatunk. De nagyszerű öreg zászló, magasan lobogó zászló, lengj örökké békében. A jelképe vagy a földnek, melyet szeretek, a szabadok és a bátrak otthonáé. Így szól a 20. század elejé amerikai dal. A zászló különleges tisztelete jellemző az Egyesült Államokra, és nem véletlenül szólt ez a dal. A társrendező hazai meze piros-fehér csíkos, akárcsak a lobogójuk, ráadásul a minta úgy hullámzik a mezen, mint egy zászló hullámzik a szélben. Érdekesség, hogy amikor a legutóbb az Egyesült Államok rendezte a VB-t 1994-ben, akkor is hasonló hazai mezben játszottak az amerikaiak. A fő különbség csupán annyi volt, hogy akkor függőlegesen hullámoztak a piros-fehér sávok. Az újonc Curaçaóról már volt szó korábban, de mezek tekintetében is igyekezett maradandót alkotni a karibi válogatott. Főleg az idegenbeli szerelés sikerült különlegesre. A halványsárga mez és a vállán futó emblematikus három csík, melyek közül egy-egy sárga, türkiz és rózsaszínű, a főváros Willemstad tengerparti házainak színeit mutatja. Érdemes megnézni a város látképét, na meg az idegenbeli mezt is, melyet viszont a FIFA kiadványa szerint a curaçaói csapat a csoportkörben nem fog viselni. Nem véletlenül szól az ABBA. A svédek mezei ugyanis a legendás együttes korszakát idézik. A hivatalos leírás szerint a sárga hazai szerelésen látható apró svéd margaréták és a 70-es éveket idéző minták az ABBA korszak energiáját hivatottak megjeleníteni, míg a sötétkék vendégmezen hullámzó grafika a zenei hanghullámokra utal. Hogy a selejtezőben bukdácsoló svéd válogatott lesz-e akkora hatással, mint az ABBA, az még a jövő zenéje. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mauricio Babilonia szabadon repülő sárga pillangói a mágikus realizmus legfőbb jelképe az irodalomban. A Nobel-díjas Gabriel García Márquez 100 év magány című regényében jelennek meg a pillangók, Mauricio Babilonia gépszerelő körül bármerre is jár, szerelmének virágzásakor és életének utolsó, magányos éveiben is. Ez a pillangó jelenik meg Márquez hazájának, Kolumbiának hazai mezén is. Alig észrevehetően, hiszen maga a mez is sárga. Azon repdesnek a szintén sárga lepkék, hirdetve a mágikus realizmus szabadságvágyát. Mariposas amarillas, que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Csütörtökön este 9 órakor Mexikóvárosban a Mexikó-Dél-Afrika találkozóval elkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első 48 résztvevővel, az első, amelynek három ország ad otthont. Az egy hónapig és 8 napig tartó VB legfontosabb mérkőzéseit a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, és természetesen napról napra beszámolunk a legfontosabb eseményekről is.
Két nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság, ennek kapcsán készített összeállítást az aktualitásokról, valamint az érdekességekről Regős László Pál. Minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai hazafutással sem. Hamarosan jön Szegő Tibor és a körkapcsolás, érdemes lesz tehát velünk maradni a folytatásban is. Én viszont a teljes koradélutáni stáb nevében búcsúzom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Ne hagyd, hogy összezavarja az elmédet, az az összeesküvés elmélet, hogy mindent valami sötét erő irányít. Mert a valódi erő áthat mindent, és senkinek sem árt, még ha a reményfénye most nem is nagyon világít. Ez itt az illúziók világa, és nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdőt a fától. De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utatba semmi, nincs késő megváltozni mától. És ahogy a napra a napok úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehet. És nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdőt a fától. De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utatba semmi, hagynod kell, hadd menjen magától. Minden, ahogy a napra a napok úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Hey!
mondanom, hogy gyere és ülj le mellém.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Még néha visszanézek, nézek, a telefonon feldobott veled egy képet, és téged, téged, mint egy szép emléket, nézlek.
De soha nem, nem, nem megyek vissza, a könnyemet fel-fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, but just as a friend. De tudod, soha nem, nem, nem megyek vissza, a könnyemet fel-fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, but just as a friend.
Látom, amikor nem tudsz aludni, belájkolod három képemet az Instán. Vagyok retad, de most a magamat iszom a gin tonicot trippen. Gondolj arra, hát hogy, hát hogy, tehát menj el táncolj máshol, goodbye, mondd meg hányszor, hányszor tudnál, baby, belehazudni a szemembe. Még néha visszanézek, nézek, a telefonon feldobott veled egy képet, és téged, téged már régen fejtenélek.
De tudod, soha nem, nem, nem megyek vissza, a könnyemet fel-fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s le ott lesz ebben, but just as a friend. De tudod, soha nem, nem, nem megyek vissza, a könnyemet fel-fel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s le ott lesz ebben, but just as a friend.
Álmodtam veled, 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 ez kicsit felkavart, most megy a csekk a gramma, hogy mi lehet veled, veled. Remélem nem haragszol, én már nem haragszom. Nekem egy szép emlék lettél, az idő jó doktor. Amíg veled voltam, baby, te minden éppen mellettél. Eltűntek a posztok, de remélem jól vagy.
De tudod, soha nem, nem, nem megyek vissza, a könnyemet fel-fel, az idő felhívta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, just as a friend. De tudod, soha nem, nem, nem megyek vissza, a könnyemet fel-fel, az idő felhívta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, fel-fel.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kézilabda.
A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madar a tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még.